If I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. Sziasztok! Ez itt a Szellemes Lányok Podcast.
Megrögzött olvasó vagy, aki fallja a könyveket és nem fél a spoilerektől?
Vagy már az is csoda, ha egy év alatt 100 oldalt elolvasol?
Bármelyik is igaz rád, jó helyen jársz.
Szót ejtünk örök kedvencekről,
aktuális olvasmányokról,
és mindenféle könyvekhez kapcsolódó témáról.
Én Mara vagyok,
én pedig Eszter.
Vagyis a Szellemes Lányok.
Beszéljünk a kígyó és galambról. Végre, újra egy boszorkányos történettel foglalkoztunk, és ez annyira jót tett nekem.
Igen. Bár mondjuk azon gondolkodtam, hogy lehet, hogyha nem boszorkány lett volna úgymond az idézőjes fantasy lény, hanem bármi más, még akkor is élveztem volna, de így nagyon jó volt, hogy boszorkány. De igazából az író humora az nagyon-nagyon vitte a történetet.
Igen, nagyon jó, nagyon olvasmányos volt.
Igen, csak úgy pörögtek a lapok. Nem vékony, mert valami több mint 500 oldal.
Igen, én angolul olvastam, és úgy is, hát egyébként nincs nagy különbség, nyilván ugye az a tartalom, szóval ott is ilyen vaskos. Nem maradt ki semmi, nem írtak bele semmit magyarul pluszban. Azt mondjuk a hallgatók nem tudják, de hogy általában úgy csináljuk, hogy két hetet hagyunk egy könyvre, és a második hét péntekén szoktuk felvenni az adást, és ezt most egy hét alatt letoltuk.
Ennyire jó volt. Kezdésen te mit szólsz a borítóhoz? Mert amikor így nézelődtem, hogy milyen értékelések vannak, miután így elolvastam, akkor így minden az jött velem szembe, hogy milyen ronda a magyar borító, és hogy mennyivel jobb a külföldi, de én nagyon-nagyon nagy különbséget a kettő között nem láttam. Jó, persze a külföldi egy kicsit jobban ki van dolgozva, meg mondjuk itt a magyaron nincs a madárnak feje, de hogy így egyébként nekem tetszett a borító, nem volt vele bajom.
Nekem nem igazán tetszik, de se az angol, se a magyar, szóval.
Igen.
Az angol talán egy kicsit olyan szempontból jobb, hogy ott ilyen feketésebb a hát, itt ilyen arany jellegű a háttere. Az angolban meg fekete, és ott inkább ilyen óarany az egész. Nincs nagy különbség, de ez kicsit fénylőbb talán, mint az angol, de egyébként majdnem ugyanaz, szóval nagyon nincs
igen,
mit elemezni. De csinálhatjuk.
Hát, láthatunk rajta egy arany kígyó, meg egy madarat. A madár szimbolizálja a valami.
Galambot, az ártatlanságot.
A galambot, a kígyó pedig a gonosz. És a boszorkányságot. A fénypász meg szerintem egyébként a varázslatot. Ennyi. Örülök, hogy ezt köszönöm. Elemeztük.
Örülök, hogy ezt megbeszéltük, ezt a létfontosságú kérdést. Ami érdekesség a részemről, mert ha bárkit is érdekel, de hogy így, én e könyvben olvastam angolul, és úgy körülbelül a 80%-ánál úgy voltam, hogy jó, akkor én ezt most megveszem magamnak magyarul. Nem e könyvben, hanem rendesen printként, és így hát ez kell a polcomra. Pedig amúgy, ha e könyvbe kezdem, általában nekem marad is azt, tehát nem szokott olyan lenni, hogy most ez mindenképpen polcra, de ez kell. Így elszpoilerezve az utolsó mondatomat, polcra vele.
Majd elmondod a végén is, ha addig elfelejtik, mert olyan rossz hosszú lesz ez a rész.
Igen, erre most mindenki készüljön fel, mindenki főzze meg a táját, kávéját, vagy bármit. És jöjjön a Storytime Challenge,
ahol megkíséreljük 60 másodperc alatt összefoglalni, hogy miről szól a könyv.
Akkor elkezdem, indítom az órát. Lou, vagyis Louis LeBlanc a főszereplőnk, aki egy boszorkány, és úgy találkozunk vele, hogy épp el akar lopni egy gyűrűt. Mivel barátjával, Kokóval, vagy barátnőjével, Kokóval élnek együtt a színház felett, ez nem volt teljesen egyértelmű, de szerintem ott élnek. És igen. Egy nap egy nem túl illendő szituba keveredik, ami drága Lou-nk, aminek az lesz az eredménye, hogy nap végére férjhez megy, Reed Diggoryhoz, aki egy vadász, ami csak azért érdekes, mert ebben a képzeletbeli világban, Belterrában, a vadászoknak az a dolga, hogy levadászják a boszorkányokat. Tehát összekerül a két ellentét, és lassan összecsiszolódnak, közben persze folyamatosan megy a titkolózás Lou részéről, hogy ő bosszi, és hát a végén Lou élete, hát mondjuk azt, hogy nem tudom, vége lesz, lehet az idő, szóval majdnem meghal Lou, de Reed megmenti. Kicsit elakadtam. Most még Morgan LeBlanc nem is emlegettem, de. Szóval indítsam neked az órát.
Mehet. Szóval a történet Belterrában játszódik, Ez egy képzeletbeli ország, vagy királyság, ahol üldözik a boszorkányokat. Erre van egy rend, amit a helyi érsek irányít. Ezek a vadászok, akik ezt a királyságot védelmezik. A történet városa az Szézárin, azt hiszem jól mondom, és itt ez biztos, hogy védik a bossziktól. Azt, hogy egyébként belterában mit történik, nem igazán látjuk el. Főszereplőnk Lou, aki egyébként boszorkány, de nem csak ezt titkolja, hanem a múltját is, és találkozik Riddel, aki viszont egy vadász, és ő utálja a boszorkányokat, nem mellesleg a pogányokat. És az a különlegessége a történetnek, hogy Lou-ra mindkettő igaz. Viszont egy csavar miatt úgy alakul, hogy kényszerházasságra lépnek, és így fokozatosan bepillantást nyernek egymás világába, rengeteget szekelják egymást, és egymásba szeretnek, és a gonosz főpapnő, a Lou anyja, aki vadászik le és elrabolja.
Lejárt, lejárt, lejárt.
Ennyi.
Lájkoljuk.
Minden, amit szerettünk a könyvben.
Elmondok valamit. Szóval én azért rákerestem, hogy Belter az létező dolog-e, vagy város-e, vagy mit kell róla tudni, és hogy ez egy brazil város Belterra.
Oké. Okay.
Létezik egy ilyen brazil város, és Cézarin pedig egy olasz étterem neve. Ha nem tudom, hogy ezt a szerzőt megihlette, vagy véletlen, de hogy az ország az egy brazil város, és Cézarin pedig egy olasz étterem, hogyha ez így még valakit érdekel. Akkor ez volt a tudta, de Marával.
Ki volt a kedvenc karaktered?
Nekem Lou.
Nekem mit?
Igazából ahhoz, ahogy hozzáállt az élethez, ahogy a végletekig szekírozta Reedet, én imádtam az ő közös részeiket. Mindig megtalálta azt a pontot, amíg feszítheti a húrt, ahogy felidegesítheti, ahogy kihozhatja a komfortzónájából, és nagyon-nagyon vicces életteli párbeszédek, meg jelenetek voltak, amikben ő benne volt.
Én a boszorkányságát szerettem, mégpedig ezt a, ugye egy fehér boszorkány volt, de majd erről még beszélünk. Vagy fényboszorkány, hogy volt a magyarban? Egy dame blanche volt. És azt tetszett, hogy nem az volt, hogy boszorkány is bármit megtehet, hanem az ő mágiájának ára van, és ezért meg kell fontolnia, hogy mit művel.
Igen, azt én is felírtam, hogy ez tök jó volt, hogy nem csak úgy össze-vissza varázsolgatnak minden következmény nélkül. Igen, ezt a szót kerestem, köszönöm. Hanem, hogy igenis el kell dönteni, hogy mi a fontosabb, és hogy nem feltétel nélküli ez a varázserő.
Igen, és tök jó volt, hogy így végül is valami köti a főszereplőnket, és nem az
hát
van, hogy...
Igen, mert amúgy meg vége láthatatlan lett volna, akkor mindegyik boszorkán csak össze-vissza varázsolgat, akkor ugye nem lett volna értelme úgymond a történetnek is, hogy harcolnak a földért, de ha végtelen erőd van, akkor igazából tárgytalan ez a dolog. Nekem még az is tetszett itt, hogy a mágiának van egy szaga.
Igen.
Ugye itt ezt le is írja Reed, amikor megérzi ezt az első jelentek egyikében, amikor a város főterén sétál, és védelmezi a királyi családot, hogy egy ilyen édes gyógynövényes szagot hagy maga után a varázslat. Ez nekem azért tetszett, mert megint azt mutatta, hogy nem csak úgy varázsolgathatsz össze-vissza, hanem hogy meg is kell fontolni, hogy ezt hol csinálod, miért csinálod. És nagyon jó jeleneteket adott az, hogy amikor Lou-nak el kellett fedni a nyomát, hogy varázsolt.
Igen, valahogy a fantasy-ben az szokott lenni, hogy tényleg, ha van egy tulajdonság egy világnak, például, hogy átjárja a mágia és letnek varázslatok, akkor ez következmény nélküli mindig. És azt se érted, hogy ez a világ hogy nem omlott már össze, mikor mindenki mindent csinál. De itt tényleg jó volt, hogy végülis, mintha hogy elrejthetetlen volt a mágia, ezért tudatosan kellett használni, hogy nehogy lecsapják a fejüket, bár ez esetben égetés volt.
Hát többféle technika volt, csak újra élettek a boszorkányok, ha nem égetted el.
Ja, ez a vámpíroknál szokás amúgy a történetekben.
Meg ez annyira ilyen kicsit, ez picit idegen volt, hogy most akkor, ha leszúrom, megölöm, és feléled, ez olyan, fú, olyan creepy, nem tudom.
Igen, a legjobb olyan, szóval.
Nagyon, nem tudom, az olyan, mint egy zombi, vagy nem tudom, mi lenne, hogy utána még ilyen élőként kezeli, vagy ez olyan fura, vagy hogy mi teszi lehetővé, hogy ők felélednek, hogy ez is a mágiájuk része, vagy a lényük gondolom. Része. Ez nem volt kibontva, csak ezt így folyton mondták, hogy a mágia a legjobb, leghatékonyabb.
Igen, de közben meg ez az abszurd kép, hogy mondjuk levágod egy boszorkány fejét, nem égeted el, ezért újraéled, és akkor ott sétálgat fej nélkül, és varázsolgat.
De lehet, hogy összeillesztődnek a darabok, mint mondjuk a Twilight-ba, ha széttöröd, de nem égeted el, akkor így összeáll.
Ja.
Csak mondjuk ott mondjuk halhatatlan. Ezek elvileg halandó lények.
Igen.
Vagy közel halandó lények, és ezért ez egy kicsit ilyen furcsa volt. De majd hát, ha a folytatásban jobban ki lesz bontva.
Hát, ha én nagyon szerettem, hogy Reed a klasszikus lovagi erényeknek a megtestesítője, vagy képviselője. Nyilván ez változik azzal, hogy egy boszorkánnyal él együtt, de amikor először találkozunk vele, akkor tényleg a klasszikus lovag, álhatatos, istenfélő, kötelességtudó, a nőket csodálja, az erényességüket, a kifinomultságukat, de nem az van, hogy nőcsábász, hanem tényleg így a nőket piedesztára emeli és imádja, mint nem is földi lényeket szinte. És akkor erről már egyszer beszéltem, de ugye az arthúri mondakörben háromféle lovag van, megkeresem, hogy pontosan mi volt a definíciója, és volt a true knight, az igaz lovag, aki Istent helyezi minden elé. Vagy volt a worshipful knight, ez az, aki a csajokat imádja, és nem parti állat, mint régen mondtam, csak hogy szimplán mint még Tristan, akinek van egy szerelme, vagy Lancelot, akinek ott van Guinevere, aki a nőket akar Isten elé helyezi, és volt a heroic, vagy warrior knight, aki a hős harcos lovag, a csatában a legjobb, és ezek közül kettő igaz lehet, de mind a három nem lehet igaz egy ember, és tök érdekes, hogy Reed ebből az igaz istenfélő lovagból, aki amúgy jó harcos, átmegy erre a nőt minden elé helyező, mert a végére végül is ez van, hogy tök mindegy, hogy mi volt, vagy ki volt, mivel annyira imádja Lút, ezért neki már csak az a nő számít, ahova ő megy, ő is megy.
Igen, de közben meg csalódott a hitben, vagy legalábbis az érsekben.
Hát igen.
Úgyhogy a történet alakítja az ő gondolatvilágát is elég rendesen.
De ez is olyan, hogy ha valaki, mondjuk az érsek egy főszereplő ebben. Ha az érsek a nagy...
Érsek egy seg.
De hogy ő tiszteletre méltő, és az egyház feje, és ott az egész vadász, nekem vadászt használni, mert mindig chasseur.
Ja, szóval igen, ezt már megbeszéltük az élőben is.
Szóval, hogy a chasseur francia vadász is az angol verzió végig ezt a szót használja a vadászra, a magyar az vadászt használ, semmi probléma nincs. Ezzel csak nekem annyira chasseur, hogy nehezen jön a vadász.
Igen, pont mondtam ezt ennek, hogy a chasseur az nem olyan szexi, mint amikor azt mondja Lou, hogy a vadászom, vagy te vadász, vagy mit tudom én is, hogy chasseuröm, vagy
nem. Szerintem nem azt mondja, hogy szexi, de tök jó.
Masszerom. Nem mindegy én.
Szóval a sasszőrök vezetője, a seggfej érsek, ez egy nyelvtörő, és igazából, ha most azt, hogy csalódott benne Reed, csalódott az érsekben, de hogy igazából, ha megismered a hőseidet, szülöd, akkor furcsa dolgokra találsz. Hát, hogy ez igazából nem függött azzal, hogy amúgy ez az Isten szolgálja, aztán kiderül, hogy csinál dolgokat, hanem bárkit nagyon megismersz, tudnak ijesztő dolgok lenni.
Igen. Ne ismerjetek meg senkit nagyon. Senkit. Egyébként én végig azt éreztem Reedben, mert az elején, nyilván amíg feleségül, amíg bele nem szeretett Lou-ba, addig, hogy ő igazából nem a nőket helyezi piedesztere, mert végig azok a szentbeszédek mentek az érsektől, hogy a nő csak tegye a dolgát, ahol kell. A nő a férfinak a, nem tudom, szolgálja. A férfi uralja a nőt, és mondja meg neki, hogy mi legyen. És hogy ő nagyon eszerint a hit, a szélit, a fiatalkori szerelmét, igen, az ő szerinti tökélet nőt, aki amíg nem találkozott a Lou-ba, addig őt valóban piedesztára emelte, de hogy szerintem ezért nem is lett volna az ő kapcsolatuk jó, mert hogy azért egy ember, egy nő, az nem egy porcelánba, aki tud a rakok a polcra, és akkor az úgy, szóval, hogy ez nekik nem lett volna jó kapcsolatuk.
Hát de, amúgy az. Tehát, hogy attól függ, mikor játszódik ez a könyv, és ugye...
Jó, csak hogy ugye a Lou azt szeretett élni, mit tudom én, meg ilyenek a széli, az meg egy ilyen kis...
És ez egy nebáncs virág volt, de...
Igen, de hogy ezért nem lett volna. Egy ideig lehet, hogy ez a, ilyen, nem is tudom, milyen szerelem, ez a vak szerelem így lett volna, de szerintem nem lett volna nekik jó kapcsolatuk.
Hát de most...
Intim kapcsolatuk szóval. Se, szerintem ők nem illettek össze.
De Reed...
A Széli nem tűnt olyan szenvedélyesnek, ami mondjuk a Reednek.
De Reednek nem kellett a szenvedély, legalábbis, amíg nem tudtam...
De kellett, csak nem tudta. Kell,
de ha nem sose tudja meg, akkor nem kell, akkor én
abban... De érezte volna, hogy valami hiányzik. Na jó, ez a Széli, jó ez, de hát azért...
Tegyük fel, hogy ez egy középkori történet, ahol a nők, a gyenge, pátyolgatni való lények, a széltől is óvni kell őket, és a harcos férfi, aki puszta kezével széttép bárkit. Ott ezekben a történetekben, vagy ott mindig az volt, hogy igen, ilyenek a feleségek, és nyilván a mai regényekben azt kell kapnunk, hogy egy temperamentumosabb, mondhatni modern gondolkodású nő, majd végül meghódítja őket, és ez az igazi élet, de hogy amúgy szerintem a Széli, Reed, házasság ezzel kapcsolat sokkal konvencionálisabb, és mondjuk azt, hogy ahhoz a korhoz, amiben ez elvileg, vagy amihez ez hasonlíthat, mert hogy nem egy történelmi regényről beszélünk, és még nem is történelmi fikcióról, hanem fantasyről beszélünk, de hogy ahhoz a korosztán ez a kapcsolat, vagy egy ilyen házasság hasonlít a legjobban. Ezek nem voltak szenvedélyes házasságok, nem szerelemre alapoztak, lehet, ez van, érted?
Tudom, ez nem... nem akarom érteni, de értem. Örülök, hogy nem így történt.
Tudom, én is.
Nekem az is nagyon tetszett, hogy voltak ezek a baliszárdatőrök,
igen,
amik védték a vadászokat. Viszont én itt találtam egy anomáliát, és, ez, és ezzel megakadtam, és nem tudtam rajta tovább ugrani, mert a történetben kétszer említi a tört, amikor az eredetéről mesél, és mind a kétszer teljesen más mond a sztori. Egyszer az elején, egyszer a végén. Az eredet története az, hogy a vadászok megkapták, mert hogy Szent Konstantin egyik része benne van, és hogy ugye ezeken a kardokon, törökön nem fog a mágia, és ezzel tudnak boszorkányok ellen harcolni, mert míg ez nálam van, addig a boszorkány nem tudja mágiával törbecsalni ezeket megbűvölni a vadászokat, és ebből a törből csak 100 darab van. Viszont a sztori elején azt mondja a regény, pontosan a 43. oldalon.
Hát megkeresem.
Igen. Szóval a 43. oldalon azt mondja a történet, hogy Szent Konstantin megszentelt kardjából raknak bele egy darabot, vagy raktak, olvasztottak bele minden egyes törbe egy darabot. Még a 315. oldalon azt mondja a regény, hogy Szent Konstantin egy csepvére került a törbe. Na de most akkor melyik? Mert azt hát nem mondja, hogy mindkettő.
Van, ha
egyszer
Szent...
ezt mondja, egyszer azt.
De mi van, ha Szent Konstantin úgy halt meg, hogy átdöfte magát, és ezért a vére rajta van a kardon, és a kard darabját rakják be, és ez az véres.
Aha, igen. Lehetne, de hogy ugye az egyik, az első felében a regénynek azt mondja, hogy a Szent Kard egy darabját olvasztották be, itt azt mondja, hogy mindegyikben van egy csepp Szent Konstantin véréből, de egyiknél sem mondja, hogy ez is meg az is. Csak két külön állítás, és ez, mindegy, ez igen, most csak azért ez... írtam le, mert érdekelt ez a Szent Konstantin vonal, és itt most hirtelen, amikor olvastam, nem tűnt föl, csak most, amikor utólag kutattam, hogy ez itt egy kicsit furcsa, így, hogy kétszer lett elmondva ugyanaz kétféleképpen. De mindegy, az a lényeg, hogy valami van benne Szent Konstantintól, ezt tudjuk. Tutira.
És mindjárt megnézem az angolba, hogy volt. De nekem ez nem állt így össze. Hát azt írják, hogy beleolvasottak Szent Konstantin eredeti relikviából. Egy darabot, igen, a kardjából. Ez van az elején. Az angolba még egyszer ezt ismétli.
Ületes.
Igen, ott az, ugyanazt a kifejezést használja, hogy drop off Saint Constantine's relic in each. És ugyanezt mondja az elején is, hogy a drop off Saint Constantine's original holy relic. Tehát, hogy itt nincs vér. Az angolban végig ez van, hogy a közfordításban.
Akkor itt lehet, hogy csak valami... Igen, valami elment a fordításba, mert...
Igen.
Ja, mindegy. Szóval ez itt ez egy kicsit zavaró rész.
Tehát úgy tűnik, hogy volt egy kard, amit szanaszét szedtek, és egy kis olvasztott darabját mindegyikbe bele.
Igen, és így lett ez a 100 őr, viszont több nem gyártható. Úgyhogy csak 100 vadász.
De ez azért kellett, hogy a boszorkányok ellen immun is legyen, vagy hát, hogy védje a használót.
Igen, mert ez a tör elnyeri a varázslatot. Viszont ezt a tör csak azt kaphatja meg, aki vadásznak meg nem lehet csak úgy állni, hanem egy rohadt hosszú képzés van. Minden, ha 100 vadászból egy kihullik, vagy egy-öt, vagy akármennyi, akkor egy ilyen tornát rendeznek, és akkor a legjobbak kerülhetnek be a helyükre.
És hogyha mondjuk azt a kardot beolvasztják, amiben már van olvasztott Konstantin kard.
Szerintem nem tudnak.
A koncentráció nem az igazi.
Hát meg ugye Angelika gyűrűje is
igen,
ugyanebből készült.
Nekem tetszett, hogy rengeteg francia kifejezést használ. Most átlapoztam a magyart, ott is azért akadnak, csak a chasseur nem.
Ez fáj neked.
Nagyon fáj, mert nekem nagyon tetszett a chasseur, meg hogy chasse-nak becézte, de tudom.
Jó, nekem az nem szexi.
Nem baj, nem baj. Vagy ugye volt a katedrál, és az is Cathédrale Saint-Cécile de Césarine. Tehát olyan hangzatos volt, hogy francia lett az egész, és adott nekünk egy valószínűleg francia vidéken játszódik hangulatot.
Igen, de nem tudom, kicsit olyan fura volt, hogy a Louis ilyen francia szavakat dobál, de közben ugye végig, jó, hát most fordításban magyarul, de ugye amúgy akkor angolul beszél, és ez egész olyan fura volt, hogy ilyen fél így, fél úgy beszélgetnek.
Nem tudom, én nem éreztem ezt. Én úgy gondoltam a fejemben, ők franciául beszéltek végig, csak nyilván mivel nekünk meg kell érteni, ezért angolul vagy magyarul. És egy-két olyan indulatszó volt franciául, vagy valami, ami következetesen használva, amiről majd utána már tudod, mit jelent. Most az, hogy benne volt, hogy pután, azt tudod, hogy azt jelenti, hogy kurva. Azt hiszem, hogy csirkét, hogy bujkát jelent, hogy utána nézel egyszer, és akkor onnantól kezdve már tudod, és mondja, nincs meghatározva, hogy hol, mikor játszódik, és ez ad egy ilyen kontextus neki.
Nekem tetszettek a francia szavak, nekem így pont elég volt. A chasseur nélkül is.
Chasseur. Tök jó volt, én nagyon, nagyon, nagyon szerettem meg, hogy ugye a bordélyhez is La Belle Rose-nak hívták. Szép rózsa. És tetszett ott, hogy a ribik kép, régi ribik képei vannak kinn a falon. Nagyon menő de volt.
Én csak azt nem értettem, hogy ugye volt ez a szoba, ahol lehetett, ugye fel voltak régi kurtizánok képei, és ez a lehetett azoknak a szemeink keresztül lehetett lesküldni az egyéb szobákba. Uh-huh. De hát most a képek elvileg úgy voltak felállítva, hogyha te beléptél ebbe a kukker szobába, akkor feléd néztek ezek a kurtizánok, nem? Vagy mindkét oldalon ugyanaz volt? Mert hogyha a szemén átnézel, akkor igazából a másik szobába, ahova kukkolsz, csak két szemet látsz kép nélkül.
Vagy... Hát de lehet, hogy valami más képek voltak, ott volt egy kárpit, aminek a szakadásán át látsz. Tehát...
Jó, csak ugye...
Kicsit jó van, de hangulatot lerombolod.
Én csak elképzeltem, amikor olvastam, hogy oda belépek, és akkor kukkolok a szemén keresztül, de mi van a másik oldalon?
Ott nem figyelnek a falra, a másik oldalon.
Ott nem. Nekem nagyon tetszett, hogy ennyire sok fahéjos csiga szerepelt a regényben. Az ember már kedvet kapott. Próbáltam hogy utána nézni a fahéjos csiga eredetének, arra, hogy nem igazán találtam semmit, mindenki magáinak vallja ezt a remek ötletet. De hogy ez is szerintem így valami helyre utalhatott.
A fahéjas csiga?
Hát igen, hogy így mindenki fahéjas csigát evett ebbe a városba, tehát az érsek is titokban, meg Louis, tehát hogy az csak az ő kapcsolatukra utalt. Csak akkor még nem tűnt föl, hogy ez arra utalhat.
Angolul sticky bunnak hívták.
Igen, igen.
Tettek is. Ja, awesome.
Hát az is hasonló, igen, ez az angol kakaós csigaszerű, az így egybe van sütve a több.
Azt nézem az eredetét, a sticky bun origin. Azt írja, hogy Philadelphia, valószínűleg az Egyesült Államok kezdetén 18. században német telepesek hozták be ezt a receptet. Mindegy. Fun fact-ek.
De igen, szóval igen. Az ember, kedvet kaptam a fahéjas csigához.
Igen. Határozottam. Nekem tetszett. Vagy hát érdekesnek találtam, hogy Belterra eredeti lakója boszorkányok, tehát ők az őslakosok, és őket űzték ki az egyház emberei.
Igen.
Ad egy távlatot, és egy lehetőséget arra, hogy ez majd jobban ki legyen fejtve, akár legyen egy előzménytörténet. Tehát tetszett, hogy nem szűkíti be a lehetőségeket, és csak a párra koncentrál, hanem tényleg lassan ugyan, de van egy világépítés.
Igen. Akkor ide szúrom a kultúrperceket most Marával. De akkor előbb elmondom, hogy van a könyvben Konstantin és Angelika szerelme, mert akkor ebből megtudjuk, hogy mi történt Belterrában, és miért nem a boszorkányoké Belterra. Szóval azt mondja a könyv, hogy Konstantin egy másik, egy szomszéd ország egyik lovagja volt, és Angelika beleszeretett, de nem mondta el neki, hogy ő egyébként boszorkány. És azt is leírja a könyv, hogy ez a két ország, ez barátságban élt egymással. Angelika beszélt Konstantinnak arról, hogy van neki ez a földdel való szoros kapcsolata és a mágiája, és Konstantin ezt el is fogadta, a királyság is elfogadta, becsben tartották, ők nevezték el őket fehér hölgyeknek. Viszont, ahogy telt idő, Konstantin féltékeny lett Angelika erejére, és ezt meg akarta szerezni. Ezért bevonultak Belterrába, lemészárolták az embereket, de nekik ugye nem működött. Úgy írja, hogy Konstantinnak és a fivéreinek nem működött a mágia, szóval itt megint így kontrasztba állítja a nőket és a férfiakat, ahogy egyébként a regényben elég sokszor.
Igen, végig.
Szinte igen, igen, szóval végig az, hogy a férfiak és a nők a boszorkák, a férfiak meg az egyház és a kereszténység emberei, és ez a kettő van pont. Szóval, hogy igazából Konstantin teljesen beleőrült abból, hogy nem tudja ezt a mágiát megszerezni, és öngyilkos lett. Angelika meg annyira szerette, hogy annyit sírt, hogy ebből lett egy tenger, majd utána ő is meghalt, és a Konstantin fennmaradt vérei, akik tovább éltek, az rejtőzködésre kényszerítették ezeket a boszorkányokat, és megszerezték ezt a földet, és azóta dúl a viszály. És ugye akkor itt születtek meg ezek a tőrök, illetve ugye Angelika gyűrűje, ami ugyanabból a kőből van.
Kőből? Hát azok a smaragdok.
Igen, igen, minden tőrnek a végén van egy ilyen kő, meg a gyűrűben is van egy kő. Uh-huh. Nem tudom, hogy itt a kőnek, vagy a fémnek van-e köze a varázslat, hogy mindkettőnek együttesen, és akkor, hogyha ezeket hordják, ugye Lou is azért akarta a gyűrűt megszerezni, mert akkor nem hat rá a varázslat, és akkor akár meg is menekülhet, illetve ugye a baliszertőrök is azért voltak értékesek, mert a boszorkányok nem tudták ezeket így használni a vadászokon, ezt a varázserőt. Amit én találtam egyébként Konstantinról, az nagyon érdekes, kétféle verzió is van, de mindkettőben van egyezés. Az egyik az, hogy ugye Konstantin volt az első uralkodó, 306 és 337 között, ő ugye egy római császár volt, aki elsőként engedélyezte a keresztény vallást.
Igen.
Úgyhogy ez mindenképpen...
Igen, most elgondolkodtam, igen. Mert Theodosius volt, aki államvallását tette, de Konstantin volt, aki már nem üldözte a keresztényeket, igen.
És hogy találtam egy ilyen történetet, hogy Konstantin kereszt története. Amúgy ezt egy ilyen elsősegély oldalon találtam, mert ez az, ami a mentőkön, meg ez az elsősegély, ez a kereszt, ez is onnan, onnan eredeztetik. És akkor itt például ír egy ilyen legendát, hogy Konstantin anyja, Szent Ilona biztatta arra, hogy kérje az úr segítségét a túlerővel szembeni győzelemhez, és Konstantin ezt elutasította, viszont álmában látott egy nagy keresztet az égen, amiben az volt, hogy ejjelben győzni fogsz. És másnap ezt a szimbólumot felvaratta a katonai ruhájára, majd győzelmet aratott.
Ez végül is mágia.
Hát egyrészt mágia, másrészt ugye ez a kereszt, hogy jó, itt a vadászoknál nem kereszt volt, de ugyanígy az egyház nevében cselekedtek, meg a kereszténység nevében. Ez azért így teljesen működőképes. A másik, ami Konstantinról volt, az egy képregény, a Hellblazer képregény alapján, ahol John Konstantin a démonvadász.
Tényleg! Azt a menő.
A képregényben nem találtam Angelikát, viszont a tévésorozat verziójában Konstantin és Angelika együtt keresik a démonokat. Ott így ilyen szerelmi kapcsolatot nem írt, bár egyébként most ez már ilyen verzió függő, de hogy Angelika volt így a társa ebben a démonvadászatban, és a képregényben egyébként írja is, hogy Konstantin felmenői mágusok voltak, és hogy emiatt a vérvonal miatt ő is képes a mágiára.
Tök érdekes, hogy átszövi a mágia ezt az egészet, mint történet is, ugyezve, hogy kultúrtörténet is.
Igen.
Mert mondjuk a Konstantin a démonvadász, nem tudom mennyire hiteles történelmi alapokon nyugszik.
Hát valószínűleg semmi, de hogy... Tehát nyilván a képregények azok más vonalon indulnak, mint bármi más, de hogy egy nyomokban tartalmaz mindegyik valamit, ami úgy azonos.
Magyarót, laktózt és történelmet.
Itt lájkoltál még.
Azt, hogy emlegették a hármas istennőt, mint a boszorkányok.
Én is felírtam.
Na, és mondta, mit írtál róla.
Én parába írtam.
Ja? Jó. Na jó. Szóval ugye ebben a neopogány vagy újpogány vallásban a hármas istennő van, az mondjuk azt, hogy a vallás élén, ami végül is a női életszakaszokat, az élet és a halál körforgását szimbolizálja. Ez mindig a angolul a maiden, mother és crone, azaz a hajadon az anya és a vénasszony. És ez az érdekesebb a történetben, hogy itt azt mondták, hogy hát azt mondta a La Dame de Sos, tehát aki a boszorkányok főpapnője, képes felvenni az alakot, bármelyik alakját, vagy tud bármelyik lenni ezek közül, és ez tök érdekes volt. Én csak azt tudom, hogy egyszer olvastam a Robert Grace-nek a White Goddess című könyvét, és ott, mint fehér istennő, és ott igazából két istennőt említett, aki erre képes volt, ezt a hármas alakra, egyik Hekate, a másik pedig Artemis. De igazából kb. Ennyire emlékszem belőle, úgyhogy majd esetleg egy későbbi kultúrpercre utána nézek, ha valakit érdekel a hármas istennő, de hogy így ennyi, és tök jó volt, hogy ezt itt ebbe használták, mint ahogy benne volt az egyház, a keresztény egyház és a Szent Háromság, és belerakták a boszorkányok pogány Szent Háromságát is. És ez tök jó.
Igen, és én egyébként azért raktam a parába, mert ez is megint egy olyan volt, hogy a férfiak meg a nők.
Igen, ez tök felháborító volt igazából.
Hát meg azért, mert hogy akkor az Isten csak férfi lehet, szóval a keresztény Isten csak férfi, és hogy a boszorkányok istene meg azért nő, és akkor ezért van az apa-fiú Szentlélek, meg a hajadon
anya és vénasszony.
Anya és vénasszony, igen. De hogy ez nekem meg megint az volt, hogy nem hiszem el.
Igen, nagyon, ez a férfi-női szerepek. Másrészt, hogyha határozunk meg közösen egy kort, amiben ez játszódhat. Hát én azt mondom, hogy középkor, és mondjuk, hát mondjuk nem középkor.
Volt fahéjas csiga.
Hát igen, ez a hogy a középkor ugye Amerika felfedezésével ért véget, tehát 1492-ben vége volt a középkornak. Ez inkább kora újkor, vagy hogy nevezték, tehát ott 1005-1006 érzésben. Meg van színház, de nem csak ilyen. Mikor a középkor már voltak színház. Na mindegy, szóval inkább 1600-es.
De nők is játszottak a színház.
Az igaz. Az igaz. Hát akkor meg már ez a fantasy.
Nincs kor. Ez egy teljesen igen. Új világ.
Igen, az új világ.
Hát végül is, mint a jók és rosszak iskolái, ott se volt, csak valami szépség és a szörnyetek korabeli.
Szóval nem tudom már, mit akartunk, de mindegy. Igen, hogy a nő-férfi szétszedve, és ez egyház ilyen elképesztően domináns, és elképesztően férfi központú, és az egyházban szentek is csak férfiak, az egyház képviselő emberek is csak férfiak, és az egyház zsoldosai, a sasszőrök,
a vadászok,
is csak férfiak. És férfi boszorkány nincs, mert ha egy boszorkány fiút szül, akkor az árva lesz, és ott hagyják.
Igen, de ráadásul még ugye, amíg el nem érkeztünk majdnem a végéhez, addig úgy volt, hogy például Ridvátig állította, hogy boszorkányok nem szülnek fiú gyereket.
De volt róla szó, mondta Lou, hogy de.
Igen, de nem hitte el neki. Ja, hát... Később értekeznek, hogy amúgy ő azt hitte, hogy ezt csak azért mondja, mert hogy...
Jó, akkor mondjam. Pontosítsunk, nem elég, hogy nő és férfi teljes szétszedés nyilagzik. Szóval teljesen külön választják a férfi és női dolgokat. Ráadásul még el se hiszik, hogy azok a nők, akik nem a férfiak istenét imádják, képesek férfiakat szülni. Tehát menjenek oda, ahova gondolom.
Nekem nagyon tetszett, hogy a Reed és a Lou mellett a mellékszereplők is nagyon szerethetőek voltak. Én a Kokót is, meg az Ansel-t is nagyon szerettem.
Én is.
Olyan cukik voltak, igen.
Igen, és nekik is tök jó szócsatáik voltak, vagy hát főként Kokó beszélt, Ansel pedig elpirult.
Én imádtam, amikor Lou a nagycsöcsi Lidit énekelte neki. Csak azért, mert ki akart menni a szobából, és elkezdtenek ezt a trágár kocsmodalt énekelni, és akkor szegény Ansel annyira nem bírta, hogy akkor inkább elvitte magával.
Jól csinálta. Én nagyon szerettem a könyv a könyvben, szóval, hogy csak hogy kontextusba helyezzük, Lou, aki beköltözött a vadászok tornyába, ott tehát igazából csak olyan könyvek voltak, ami szentekről szóltak, meg szentszövegek, meg milyen tanmesék, és teljesen érthetően szenvedett attól, hogy nincs mit olvasni. Ezért Reed úgy döntött, hogy ad neki egy regényt. Elhúzták az ágyot mögött a rejtekhely, és ott kivette a La Vie Éphémère, azaz a Tűnékeny Élet című könyvet, hogy akkor ezt olvasd el, és az jutott eszembe, hogyha elimináljuk a helyzetet, nem egy romantikus kapcsolat, két tagja beszélget egymással egy könyvről, hanem mondjuk mi, az ugyanígy néz ki. Közli Reed, hogy ez egy szerelmi történet, felcsillan a szembe Lou-nak, hogy tényleg? És ilyen fűzőletépős. Hát nem pajzán, hanem egy ízléses történet, amiben egymással harcolók királyságok vannak, és majdnem elpusztulnak, és összeesküvés van, és minden, és akkor az ellenségekből szerelmesek lesznek, és ez egy gyönyörű történet. Igaz, hogy a szerelmesek a végére meghalnak, de attól tök jó, mert ez a történet, és ezt idézem, az emberek társadalmi felépítését vizsgálja, elmagyarázza a jó és a rossz közötti apró különbségeket, feltárja a háború szenvedélyét, van benne szerelem, barátság és halál. És Lou teljesen kiakadt, hogy hát halál, hát milyen könyv az, ahol a szerelmesek meghalnak a végén. És szóval, hogy ez olyan, amikor mi beszélünk a könyvekről. Majd egyébként egy oldalmúval Lou, mikor bejön Ansel, hogy ezért nem tudom, várja érsek, nem tudom, hogy én nem akarok sehova menni, mert úristen, mindjárt csókolózik, nem tudom, Emily és Alexander, vagy kik a főszereplő, és ezt nem bírom. Amikor te romantikus könyvet olvasol, ez olyan.
Igen.
Üzőletépős. Szóval ezt szerettem, hogy ebben van. És ebből volt utána színházi előadás, azt hiszem.
Ugyanakkor. Igen, arra mentek el, ahol megpróbálták felszedni a Lou-t, és Reed oda állt, hogy na.
Az én csajom.
Imádtam, amikor egyébként ilyen féltékeny volt, csak még nem tudta, hogy az. Vagy igazából az volt, ami nekem nagyon tetszett, hogy többször összefutottak a városban, amikor a Lou még férfi ruhában, meg bajusszal volt, meg ilyen mindenféle hülye helyzetben, meg amikor elkezdték egymást kergetni a színház mögött, és ugye abból lett a házasság, amikor ott véletlenül letépte a ruháját, és kiestek a színpadra.
Ups.
És hogy mindig azt mondta, hogy fú, de megveti ezt a pogány nőt, meg hogy nem bírja, meg milyen, hát a lényegében, hogy alpári, meg hogy mocskos a szája, meg hogy kocsmázik, meg szóval egyetlen nem nőies nőként viselkedik, és hogy ezt a Reed nem nagyon bírta. Viszont onnantól fogva, hogy az érsek azt mondta, hogy jó, el kell venned, és elvette, onnantól fogva azt mondta, hogy jó, oké, de hogy ő most már az én feleségem, és mostantól senki nem nyúlhat hozzá, hogy az ilyen tök édi volt.
Meg hidegrázás volt ettől a nőtől, mert ugye Silly volt az a nő, aki neki a nő, oké, tudom, nem lettek volna jól együtt, blablabla, lett főtlenül, ő volt az éteri lény, aki a jóságot, a szépséget és az alázatot megtestesítés, blablabla, és ezt képest Lou a teljes ellentéte volt annak a nőnek,
Lou,
ezért.
Lou, ki a nagycsöcsi Liditén.
Nyilván nem lehetett, tehát mondjuk azt, hogy nem ő volt Reed típusa. Az, hogy amúgy nagyon illettek egymáshoz, és jót tettek egymásnak, az egy más dolog, de hát főtlenül nem ez a nő volt az, aki először belezugott volna, hanem kötelező. elvenni.
Az nagyon vicces jelent volt, az nagyon tetszett, amikor a Lou már hozzáment a Reedhez, és levitték a vallatóterembe, ahol ott volt a, hogy hívják, nem Jean-Claude, de valami...
Jean-Luc.
Jean-Luc, az az. Jean-Claude, az egy másik francia.
Jean-Luc ott volt, igen.
Jean-Luc ott volt, és akkor vallatja, hogy és akkor ki volt a társad, ki volt az a boszorkány, és akkor ott bekamúzik ilyen Alexandrákat, meg mindenféle, uh-huh. És akkor észreveszi a Lou az asztalon, hogy ott van egy Morgan Le Blanc kép, uh-huh. És hogy kikapargatja a szemét annak a portrének, igen. És akkor így megjegyzi a Reed magában, hogy meglepődtem, hogy bajusz nem rajzolt. Ilyen annyira ki tudták egymást egészíteni egészek a gondolatok, amiket így kinéztek egymásból, ezek annyira jó humorúak voltak.
Igen. A humoruk nagyon egyezett.
Igen.
Mert Reed azért kicsit merev volt, ez gondolom a katona létből, meg a... Vajukban azért az egyházi neveltetés az elég elnyom mindent.
Hát egyrészt egyházi, másrészt nem voltak szülei, igazából egyetlen egy barátja volt, aki ellene fordult.
Jó élet.
Túl sok minden nem kapott ő az élettől, ami miatt másképp lehet, nem?
De például pont érdekes volt az, hogy csak így eszem jutott Reedről és a neveltetésről és az elkölcseiről, hogy tényleg elkezdett gondolkodni, tehát elkezdte átgondolni dolgokat úgy, hogy Lou mellé került, illetve hogy csalódott az érsekben. Tehát, hogy mint önálló gondolkodó ember elkezdte a bemaggolt tanokat átgondolni, és ezt én onnan éreztem, az egyenlet volt, mikor van a Monsieur Bernard, akit megmérgeztek a boszorkányok, igen. És ugye arról volt szó, hogy lehet, hogy öngyilkos lett, mert nem tudták, hogyha megszökött, és hát elég rossz állapotban volt, akkor hát valószínűleg kinyírta magát. És akkor azt mondta Reed, hogy ettől függetlenül ő nem gondolja, hogy Monsieur Bernard pokolra kerülne, bár a keresztény tanok értelmében, aki öngyilkos lesz, az nem juthat a mennyországba, de hogy ő azt mondta, hogy nem tudom már, mit mondott. De ugye az ott tennék, hogy tudja, hogy hova megy, és hogy kérdezte tőle Lou, hogy ez a pokol, és nem feltétlenül a pokol. Tehát tök érdekes volt, hogy ő ezt átértékelte. Mivel amúgy Monsieur Bernard élete már életnek nem volt nagyon nevezhető amúgy, ezért feltételezem, az öngyilkosság nem tűnt olyan nagy bűnnek ekkor Reed számára, aki egy teljesen jó karban lévő, aktív fiatalember.
Jókarban lévő?
Jókarban lévő.
Jókarban van.
Szóval érted.
Ja, Lúva jókarban.
Ja, jókarban tartja.
Jaj, az is egy vicces jelenet. Amikor Bász, Lou, régi szeretője.
Aki nem túl jó az ágyban, mint megtudtuk.
Aki se nem túl jó az ágyban, se nem túl jó barát.
Melyik a rosszabb? Volt.
Attól függ, mi a státusz. Szóval ő ugye börtönbe kerül, mert Lou bosszúból elárulja a nevét, amikor ellopják Angelika gyűrűjét, és utána mégis úgy van vele Lou, hogy meghallja a vadászoktól, hogy fel fogják akasztani, úgy azért feltámad a lelkiismeret, hogy hát azért csak meg kéne szöktetni, azért jó, hogy szemét ez a bász, de azért nem érdemel halált, vagy ne a vadászok öljék meg. Ezért Anseltel kábítja egy ilyen varázslattal, és lemennek a börtönbe. Aztán ugye ott megszökik a bász, és két katona is kifekszik, majd utána belopózik a könyvtárba az Anselttel, mint ha nem tudom, melyik tanokat tanulgatták volna. És jönnek a vadászok, és akkor ilyen tök ártatlanul Lou megkérdezi Reedtől, hogy te tényleg kinézed belőlem, hogy elbánok két férfival, és hogy Reed rögtön szemrebbenés nélkül rávágja, hogy igen.
Jól megismertem, mert egyébként igen.
Igen. Csak hogy én mindig próbált adni, hogy itt egy olyan kis alacsony, meg lány, meg izé, de hogy ez így annyira nem.
Igen,
nem
de azoknak sikerül. A férfiaknak a szemébe, akik nem ismerik őt, tényleg egy törékeny nő, aki. Nem mondom, hogy légynek sártana, de hogy úgy nem feltételezik róla, hogy pasikat húzogatod épp. Ájult a pasik. Tetszett, hogy ebben a világban kétféle boszorkány van, a Dame Blanche-ok és a Dame Rouge-ok, amik majd mindjárt segítesz. A Blanche volt a fényboszorkány.
Fénymágus és vérmágus.
Vérmágus. Szóval, hogy ez a kettő létezik, és hogy az ő erejük máshonnan jön. Minden boszorkánynak az őseitől jön az ereje, vagy legalábbis a képessége, de a fehér boszorkányoknak, vagy fénymágusoknak, vagy tök mindegy. Szóval a Dame Blanche-oknak nekik súlya van a tetteiknek, tehát a szemet szemér elv érvényesül, tehát hogyha ő valakinek megöli a szerelmét, akkor az ő szerelme is meghalt. Tehát egyensúly van az erőben, ez már Star Wars-os, de hogy így mindig kiegyenlítődik. Viszont a Dame Rouge, a vérmágus, a vért használja nagyon kreatívan a varázsáshoz. Ő az, aki mondjuk az, hogy viszonylag következmények nélkül teheti azt, amit akar, annyi, hogy a teste tele lesz hegekkel, mert a saját vérét is használja. sokszor a saját vérét használja a varázslatokhoz. Ez tetszett egyébként nekem nagyon.
Nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy egyrészt végig humoros volt, és olvastatta magát, és egyszerűen a vége, az az utolsó 100 oldal, vagy nem tudom mi, az olyan csavarokkal volt előtt, csak így kapkodtam a fejem, és voltak tippjeim, hogy amúgy ki kicsoda, és kinek a gyereke, és ki a apja, meg a tesója, meg a nem tudom mi, mert aztán itt van mindenféle keresztezés, meg titok, de hogy voltak olyanok is, amiket én egyáltalán nem jöttem rá. Például az, hogy Madame Labelle, ugye a Bérose tulaja,
a Madame.
A Madame. Ő neki a fia a Reed, mint kiderült. Viszont még ennél is extrább volt, mert hogy igazából Reed, a Labelle, Madame Labelle, meg a király fia. Uh-huh. Szóval, hogy még itt extrázta is, és mondom már, úristen, még ez is kiderül, mert az már ugye a sztori közben kiderül, hogy a Labelle-nek köze van a Reedhez, meg ott már a Lou-nak leesik ez korábban, hogy nagyon hasonlítanak egymásra.
A kék szemük.
A kék szem, meg a vörös haj. De hogy, és akkor még utána cifrázza, hogy amúgy az érsek az apja a Lou-nak, és hogy ezek ilyen nagyon-nagyon jó csavarok voltak. Úgyhogy végre volt benne olyan is, amire így nem gondoltam.
Nekem pedig kicsit olyan volt, mint egy szappanopera.
Igen.
Nekem már sok volt ez itt a végén, mármint ez már kapás, oké, hogy ősöktől jön a mágia, meg minden, de hogy nekem már ez már azt feltételezi, hogy valakinek a gyerekének kell, hogy legyen. Nyilván mindenki valakinek a gyereke, de hogy így értsd úgy, hogy igen, fontos igen, karakter azért gyerekének tetsz, kell lenni.
Igen. Nekem végül arra jutottam, hogy azért tetszett ez a legjobban, mert ez azért lett kontrasztos, mert így Lou-nak is érdeke volt, hogy ne halljon meg, és a Reednek is érdeke volt, hogy megmentse a Lou-t annak ellenére, hogy szereti-e vagy nem. Hiszen, hogyha Lou meghal, akkor ugye meghal a királyi vérvonal, aminek Reed is a tagja, és ezáltal nyer értelmet az egész, hogy miért volt ennyi keresztbe kasul szülőség az egészben, hogy végül is megoldja ezt a problémát, hogy legyen indokuk ezen felül is. Igen,
utoljára akkor a káosz Zeus csinált a szaporodásával, de mindegy. Szóval, így körülbelül másodjára említve az arthuri mondakört, valamilyen bele vagyok ebbe állva, főleg, hogy lovagias történetre van szó, de egyébként a hallgatóknak egy kis spoilerként, vagy nem is tudom minek, beharangozóként, teaserként elmondjuk, hogy fogunk arthúri mondákkal foglalkozni a jövőben. Nem csak azért, mert én rá vagyok pörögve, hanem...
Mert én is!
Szóval, hogy így nem véletlen ez a sok utalás, bár ezek még nem alapos kutatások, csak egy-egy dologhoz, de a lényeg, hogy Reed és Lou között az első érintéstlen, az első intim bármi, az az, hogy mikor Lou beteg, akkor Reed befonja a haját, hogy ne tapadjon az izzat nyakára, meg ilyenek. Szóval a haj érintése az első rész, ahol kifejezik az intimitást, mondhatni, és később is van olyan, hogy Reed megsimítja Lou haját. Mikor még semmi más érintés nincs, ez már van, és erről nekem az jutott eszembe, hogy annak idején, mikor olvastam, Chrétien de Troának a Le Chevalier de Charette, azaz magyarul a Kordi lovagja néven futó történetét, ami Lancelotról szól. Én a Lancelot és a fésű jelenetnek szoktam emlegetni a fejemben. A szitva a következő, Lancelot és egy csajszi tök mindegy ki lovagolnak, és meglátnak egy forrást, és a forrás melletti kőperemen egy aranyfésűt, amiben van még pár szál haj, és azt mondja a csajszi, hogy amúgy ez Guinevere királynéjé, aki amúgy már bőven Lancelot szeretője ekkor, és Lancelot ettől majdnem elalél, tehát majdnem leájul a lóról, annyira, hogy úristen, Guinevere haja van a fésűben. És felveszi a fésűt, és akkor most idézik a könyvből, Lancelot kezében a fésűvel. A lovag is így akarja a szép fésűt nekiadja, de előbb néhány szál hajat, mi a fogak közé akadt, kihúz óva és gyengéden, egy sem szakad el kezébe. Semmit úgy még nem imádtak, mint ezt a néhány hajszálat. Földön túli boldogsággal, szemével és homlokával érint őket a lovag, mindegyikre 100 csókot ad, s dúsgazdagnak érzi magát. Megnyitja ruhája nyakát, s a hajat keblére rejti, nem adná, ha bár egy hegyni zafírt kínálnak érte. Szóval, hogy a haj, az egy annyira ikonikus része a lovagi szerelemnek, és nem tudom, hogy amúgy az írva ezt tudatosan csempészte bele, de amikor olvastam, nekem rögtön az ugrott be, hogy Lancelot és a fésű, ami egyébként majdnem, hogy komikus jelenet már elolvasva, hogy úristen, csak el ne törjön egy darab hajszál sem, mert az imádott nőjé, de...
De hát amúgy is a régi korban egy tök idealizált nő volt, hogy hosszú haj.
Igen. Meg tudod, ilyen kis tincseket adtak egymásnak, szerelmizálóként. Szóval nekem ez rögtön beugrott.
Viszont Lou azt megjegyzi amúgy, amikor ugye van ez az ominózus fonat, hogy utána Reed nem által mindig hozzányúlni a hajához, pedig ahhoz már nem kapott jogot. csak egyszer.
Ez első kapocs, ami... Na, innentől kezdve a haját taperolja.
Igen, pedig mondta Lu, hogy amúgy az csak egy meghívóra
volt. Egyszerű alkalommal, de mindegy.
De mindegy, igen.
Tök jó, hogy a hajon keresztül, a haj érintésén keresztül. Ők már kötődtek egymást, vagy hát Reed Luhoz.
Szerintem azért Lu is Reedhez, mert amikor rosszat álmodott, akkor lefeküdt oda a Reed hátához, meg aztán tényleg. Azért csak... És az is olyan aranyos volt, hogy akkor ott úgy neki ott jó, meg ott felmelegedett, meg biztonságban volt. Aztán később, ugye, amikor már nem a kádban aludt a Lu, hanem már a Reed ágyában, mert ugye Reed már felajánlotta, és hát ő lovagias, úgyhogy ő már akkor a földön fog aludni, ha attól már a Lu még a kádban alszik, és az ágyban meg senki.
Ki nem alszik a ágyban?
Aztán a Lu akkor már pár nap után, akkor már mondta, hogy jó, akkor befekszik az ágyba, aztán csak egy ágyban is aludtak. Már
ez majd a parában lesz nálam, nem az egy ágyban a
Nekem nagyon tetszett, hogy a végére kiderült, hogy a boszorkányok nem csak nők lehetnek, hanem férfiak is. Amikor Lu élete szinte már túl volt a veszélyen, és már igazából inkább meghalt, akkor ő Reedből azért előtört a fénymágusi lét, és meg tudta menteni Lu életét, igaz, hogy egy másik életárán, hiszen arról már beszéltünk, hogy szemet szemért és egyenértékű varázslatnak lenni, az pedig nagyon nagy árat követel néha. De hogy ezek szerint, remélem majd a folytatásból kiderül pontosan, hogy is, de léteznek férfi boszorkányok.
Igen.
Jó csávó veszély!
Ahol kiválasztjuk a történet legvonzóbb pasiait. Hát...
Nem egy jó csávó volt, de egy a jó csávó.
Státusz.
Szóval Reed Florin Digori a teljes neve. A vadász kapitánya. Nem mellesleg. Jellemzése, vöröses szőke haj, kék szem, magas, izmos termet, egyenes orr, telt ajkak. Szerintem tiszta Jamie.
10 pontért kire hasonlít? Igen, Jamie, tiszta Jamie.
De csak a külsejében, én a belső jellemzőjében is ezt éltem meg, hogy megint kapunk egy férfit, akinek van egy hitvilága, meg egy kora, amiben nő él, és kap egy nőt, aki ezt szétbomlasztja, és lényegében beleszeret, és elkezd neki hinni akkor is, amikor nem feltétlenül tudja mindig alátámasztani józanésszel az ő mondandóját. Nekem ez nagyon-nagyon az ő Claire és Jamie párosát éreztette, de nem volt baj, mert ilyen
nem jó érzéssel
töltött el. Nem másolatként éltem meg, csak olyan jó érzés volt, hogy igen, van még egy pár, aki... Igen.
Teljes lelkesedés.
Én még felírtam Ansel-t, mert ugye úgy írják, hogy nagyon nőiesen szép arca van. Meg még mivel fiatal, ezért ő egy jó képű fiú lesz.
16? Azt hiszem.
Valami kis fejhes még.
Igen, mert mikor mondta Reed Lou-nak, hogy akkor ő fog rád vigyázni, kis fiatalka, szeretem a fiatalkákat, közölte Lou,
igen, akkor... Igen, próbáltam megszületni, hogy megrontja szegény.
Megkapja az első vagy... csókját, vagy esetleg az első mást.
Dugását, így mondja. Igen. Idézett, idéztünk.
Így hozzáteszik, hogy egyébként a dugás kapcsán, hogy amúgy nem hálta el a házasságot Reed és Lu az elején, hanem Ru.
Hát az éhezők ilyen, de az egy másik történet.
Hanem Lu előkapta a kis törét, megvágta magát, kis vért csepegtetett az ágyneműre, a lepedőre, és kész, el van hálva.
És ezen így kiakadt Reed, ugye hitetlenkedve, hogy és akkor ehhez rá fognak jönni, vagy most...
Mi? Ez csak így ilyen fun fact. Ja, Ansel is cuki volt, nem is tudom, de igazából minden sasször jó képű volt.
Igen, mindenki szép volt.
Belterában mindenki szép.
Igen, hát igen, két csúnya ember azért volt, de majd a parában megmondom ki. Meg a Bió, ugye írtam fel, neki valami rohadt hosszú neve volt. Királyfia, akivel...
Szerintem Bó.
Nem, Biu.
Hát nem Beau. Tudom, de mi a teljes neve? Szerintem az Bó. És ezen nem veszünk össze. Beaufort, vagy...
Beaufort. Szerintem Beaufort.
De franciás.
Bó.
Akivel a kokó kavart. Oké.
Okay. Őt írtam még fel. Kiderült, hogy Reed tesója.
Most ez mindenki mindenkivel csinált mindent, és ez mindenki mindenkinek rokona.
Igen, igen.
Hát borzongató. Ennyit a jó csávukról.
Ennyi.
Belterjes, egész Belterra, belterjes.
Biztos innen, biztos.
Megfejtettem. Para perce.
Amit nem szerettünk, vagy ijesztőnek találtunk.
Hogy nekem nagyon para volt, amit beszéltünk is, hogy hívták Bernárt, vagy...
Monsieur Bernard.
Bernard, igen. Például ő is egy ilyen boszorkányok által megrontott, vagy megölt ember volt, és hogy ebbe a toronyba őrizték ezeket az embereket, akiket a boszorkányok már így kezelésbe vettek, és ugye rajtuk kísérleteztek még az egyház emberei, ilyen injekciókat, meg különböző dolgokat, és amikor a Lu meg a kokót próbál elrejtőzni, akkor mindig benyitnak egy-egy ilyen szobába, És akkor ott van olyan, akinek a bőre a bogarak mászkálnak, akkor volt ez a Bernard, aki így kb. Így nézett ki a semmibe, meg ilyen furcsa volt, és egy ilyen tök gusztustalanok, és ez nekem nagyon para volt, hogy ilyen szegények így ott vannak, és akkor így szenvednek.
Nekem Monsieur Bernardról mindig Renfield jutott eszembe a Drakulából, aki Drakula grófnak az ilyen szolgálja végül, és akit elmegy új intézetbe zárnak, és a tízi a lelkeket egyesíti, mert megeteti a hangját, a légyel, a legyet, a madárra, a gözöm sincs, nem mindegy, hogy ilyen koncentrálja a lelkeket. Tehát egy kicsit bolond, kicsit a gonosz szolgálja nekem, de amúgy semmilyen kapcsolat nem volt, ha úgy veszük, csak nekem valamire a fejem mindig erre vitt. De nagyon para volt, főleg, hogy arról volt, hogy állandóan vérző sebei vannak, a végére már tök fekete az arca, megmérgezték a körmeit a boszorkányok, és mindig dobolt az ujjaival, és...
Para volt.
Az egyik parám, de ez inkább vicces, hogy Lou állandóan fürdik.
Hát egyébként nem tudjuk mi akkor, viszont itt már volt kád. Meg igen, víz hát csak kád... egyébként, mert hogy nem Dézsából hozták a vizet, hanem megeresztette a fürdőt, és igen, egyébként nagyon indokolatlanul sokat fürdött, de legalább tiszta volt.
Én
a
ruhája
meg mindig koszos.
Lehet, hogy varázslatszagot akart elfedni?
Nem mindig varázslat, de volt, hogy ő magára öntött dolgokat, meg vizet, meg a füstöt, meg ugye jó sok szappant. Szerintem volt, amikor igen. Én szerintem ilyen megszokás lehetett. Vagy lehet, hogy kihasználtam, mert a színház padláson nem volt fürdő.
Tényleg. Végre elveszte. Meg hát kádban aludt, akkor merne használni rendeletetésszerűen is.
Nem. Még itt visszatérve egy nem parapert kitekintésre, amikor bezárta a Reedet a fürdőszobába, az pedig ököllel átverte az ajtót. És akkor utána kiszedték az ajtókeretet, mert hogy úgy volt, hogy javítják, de akkor inkább Lou mondta Anselnek, hogy vigye ki, és akkor beült fürdeni, majd bejött a Reed, és azt hitte, hogy ott az ajtó a helyén, és akkor szembesült egy pucércsajjal a kádba, úgy teljesen elvörösödött, meg zavarba jött, ez is nagyon jó jelenet volt.
Igen, sokszor próbálta a szabadosságával Reed prűdségét ingerelni. Lou, ez jellemző volt folyamatosan. Ha nem hagysz békén, akkor rögtön levetkőzök fel ilyen.
Jó, csinált. Igen, és amikor már volt egy ilyen, amikor már Lou sem mert, amikor a téren mondta, jó, akkor most levetkőzök, és elkezdek énekelni, és mondta itt, hogy akkor már kiismerte, amúgy nagyon gyorsan kiismerték, és mondta, jó, akkor megvárom, csináljad, és mondja, akkor nem.
Nekem para volt, és ijesztő, a vadászok tornyán a felirat, ami, ez a bibliai idézet, Mózes, megnéztem, Mózes második könyve, és az, én a Károli féle fordításban néztem, ott az van, hogy varázsló asszony, ne hagyj életben, a vallás nevében ölnek, és elég, hogy ez az életben megkapjuk, vagy megkaptuk a történelembe, de még egy fantasybe is ezt kell, hogy a Biblia alapján és a vallás alapján is Isten nevébe emberek hadai gyilkolják le. Tudom, hogy ezzel együtt kell élnünk, de attól még para.
Igen.
És nekem... a boszorkányokat még csak nem is embernek nevezik a vadászok. Nem tudom, angolul úgy volt.
Nem mindig... azt mondja, hogy ő, hanem hogy az.
Igen, mindig itt volt, és nem she. És ez tök ijesztő volt, hogy végülis Lou szokott el Reedet, hogy attól az egy nő, attól az ugyanolyan ember. Eszik, alszik, meg tud halni, ugyanúgy embereket szül. Tehát, hogy ez egy ember attól, mert boszorkány is. Erről is eszembe jutott valami, mi pedig Shakespeare-nek a Velencei Kalmárja, amiben Shylock mondja azt, hogy, és ezt idézett meg kell, hogy ha megszúrtok, nem vérzünk-e? Ha cirogattok, nem nevetünk-e? Ha megmérgeztek, nem halunk-e meg? És ha bántatok, ne álljunk-e bosszút? Tehát végülis ugyanez. A Velencei Kalmárban ez itt a zsidók kirekesztése, itt pedig a boszorkányok kirekesztése egy adott társadalomból. Pedig ugyanolyan emberek, ugyanolyan húsvér létező lények a éppen hatalmon lévők. Csak egy tök ijesztő, hogy elkezdenek valakiket nem emberként kezelni. És ha az életbe ezt kapjuk, miért kell ezt még könyvekben is olvasnunk?
Igen. Amúgy most erről eszembe jutott, hogy a könyvben eltűnik még egy-két mágikus lény, de nagyon ilyen egy említésre, és egyáltalán nem bontja ki a szerző, úgy ugye a Reed mondja, megölnek farkas embereket is, meg hogy kis trollokat, vagy miket, amik valami varázs által teremtett lények. De hogy ezekre is azt mondja, hogy ezek nem élő lények, vagy nem ők, nem azok, és akkor Lou ugye ezen is felháborodik, ő nagyon ilyen embervédő, meg nagyon ilyen jogúságra törekszik. De mindegy, ezek is nem lehet kibontva nagyon a sztoriba, hogy ők honnan jönnek, mik ők, meg kik ők.
Hát még a jövőben lehet róla szó.
Remélem,
még két lesz. Kötet. Reméljük, magyarul is lesz hamarosan.
Nekem, ami még para volt, az az, hogy úgy később kiderül, hogy Lou átvette a mágián égő boszorkány fájdalmát. Ugye az nagyon durva lehetett. Ugye az a sztori, hogy Lou anya, Morgan Le Blanc, a boszorkányok főpapnője, aki azt tervezi, hogy visszaszerzi Belter a fölött az hatalmat, és ezért egy rohadt gonosz tervet teszel ki, márpedig azt, hogy ő teherbe esik az érsektől, majd megszüli a gyerekét, aki 16 éves koráig növekszik, és amikor ugye a boszorkányoknál 16 éves kor a nővé, vagy boszorkánya érés kora, akkor megöli a lányát, mert az egy egyenjogú csere a varázslatban ahhoz, hogy egy másik vérvonalat, azaz a királyi vérvonalat kiírtsa, hiszen ha az ő vérvonala megszakad, a másik vérvonal is megszakad, ez egy tök egyenjogú csere. És akkor így újra a boszorkányokra száll a föld, ami eredetileg is az övék. És ugye ez a boszorkány, aki el akarja kapni Lút, ez rájuk támad Riddel, amikor mennek haza, azt hiszem a színház után.
Igen.
És Ridd elkapja végül ezt a boszorkányt, és végül mágia vált hal, és Lú annyira kiakadt, hogy egyrészt miatta hal meg ez a boszorkány, másrészt azt, hogy egy emberi lényt égetnek, hogy átveszi ezt a fájdalmat, és emiatt napokig lázas, meg beteg, meg sérülései vannak, és akkor még senki nem tudja, hogy ez így történt, de majd később Ansel elmondja Riddnek, hogy ez ezért volt. Az is tök para, hogy neki van bűntudat emiatt az egész miatt, holott mindenki az ő halát akarja.
Igen.
És hogy egyáltalán senki nem... Jó, az összes boszorkány szemszögéből egy embernek kell meghalni, hogy visszakapják a földjüket. Vagy ennek az egy embernek a szemszögéből nagyon para, hogy mindenki azt akarja, hogy ő halljon meg. És hogy ráadásul a saját anyja tervezte ki ezt az egészet, hogy ez így milyen jó lesz.
Egyébként arra már nem emlékszem, arra volt, hogy hogyan irányítják, hogyan koncentrálják ezt a varázslatot, mert ugye megöli a saját lányát, akkor miért egyértelmű, hogy a király vérvonal hal ki ettől?
Nem egyértelmű, hanem ugye azt mondja, hogy minden boszorkánynak egyedi minták rajzolódnak ki, meg egyedi lehetőségek, és valószínűleg az anyjának ez kirajzolódott, hogy ez egy lehetőség.
Ah, értem.
És ugye ezt a mások nem látják, csak ők, csak mindenki erre a következtetésre jut, hogy ez lesz a megoldás.
De nem is biztos, hogy összejött volna. Beszéljünk a klisék hadáról, amit valószínűleg te imádtál. De! A romantikus regények kliséi is beférkőztek ebbe a történetbe. Kettő, amit kiemeltek, az ellenségekből szerelmesek lesznek, és az egy ágy van, szitu, én innen ezt ellenségből szerelmesek, teljesen egyértelmű, nem kell ragozni. Oké. Az egy ágy van, szitu. Szóval két emberről beszélünk, akiket összekényszerítettek a házasság szent kötelékébe, de egyik se hajlandó az ágyba aludni, mert ők együtt nem fognak aludni. De ezek bárkit kibeleznek, megátkoznak akármint, és de ott kell meghúzni a határt, hogy nem alszanak egy ágyban egy idegennel.
Ez túl intim. Ráadásul olyan idegennel, aki amúgy valószínűleg, ha nem tartanák a távolságot, akkor átbélenne a másik oldalra. Ugye Lou nem akart szerelmes lenni, mert hogy egyrészt ő boszorkány van, de ő meg egy boszorkány, másrészt meg ugye menekült éppen az anyja elől. A Reed meg a széli szerelmés
iratta. Volt még ilyen.
Igen. Meg amúgy is túl közönséges volt neki a Lou. A kis pogánya, ahogy mondta, az olyan idő. Ez megint, mint az Outlander, amikor mondja, hogy készítenek. Az olyan
cukk. Ez a boszorkány és boszorkány, mert ez eszemült volt egy könyv, régen imádtam. Nem emlékszem, mi volt a címe, de mondja eszemült. Ami Shakespeare-ről szólt, ő volt egy főkarakter, aki vámpír volt, és zombikkal teli világ volt amúgy, és amúgy beleszeretett egy vámpírvadás csajba. Mi volt annak a címe? Ja, Shakespeare-ről halhatatlan, ránéztem a portra. Tipikusan ez a, én ki akarlak téged nyírni, és ezért gyűlöllek, aztán megismerlek, mint ember, azt rájövök, hogy nem. A világ rossz körülöttünk.
Ugye? Akkor most megvédem a klisét. Gyorsan. Mindig kell egy kapaszkodó vagy egy pont, ahol közelebb tudod terelni a szereplőket, hiszen ha nincs meg ez, hogy mondjuk ágy vagy egy intim közeg, akkor ugye sose tudnak máshoz közel kerülni. És ez egy pont egy ilyen pont volt, hogy az együttalvás már akkor volt, amikor már úgy azért bíztak egymásban, meg jobban megismerték egymást. Én egyébként bírom ezeket a kliséket, de ezt elmondtad, és így ismersz, úgy
szép.
De legalább ennyi legyen benne. Már úgyhogy annyi minden mást kaptuk, most egy kis romantika, azért nem volt benne olyan.
Nem, nagyon jó volt az arány, nagyon elvesztem. Igen, meg nyilván ez muszáj szerelmes történetnek lennie, meg egy kalandregénynek is, mert vannak olyan helyzetek, amiben semmi más nem ad választ a szereplők cselekedeteire és döntéseire, csak a szerelem. Borzalmasan hangzik, de csak az magyarázza, hogy ők kötődnek egymáshoz. Különben épeszű ember nem csinálna ilyet.
Igen, akkor végülis a keresztény szent háromságot kiveséztük a...
De neked miért para a hármas istennő?
nem a hármas istennő para, és nem a hármas isten, és nem ezek, hanem az, hogy egyáltalán szembeállít egymással a kettőt. Meg, hogy ő istenkáromlás, női isten tisztelni. Ez para. Hogy így igazából itt annyira nagyon kihegyezték ezt az egészet, és amikor például volt az a jelenet, amikor a Lou meg a Reed ott összegabajodik a színház mögött, és kiesnek, és akkor mondja ott az érsek ott elő, hogy a szentbeszédet, hogy a nő helye a házban, és hogy a család, meg a férfiak a izék, meg a mitől, és akkor ott így, mi van? Mert meg nem áll. Így ez ilyen kicsit felháborító.
Igen. Az én következő gondolatom pont ez kapcsolódik, ami úgy indul, hogy nem tetszett, hogy a bosszorkányosokat csak a nőkhöz kötik, és hogy az érsek mondott egy olyat, hogy idézem, a nők gonoszak, különösen a bosszorkányok. A ravasságuk nem ismer határokat. A jó édes anyádé az nem ismer határokat.
Meg hogy ez, hogy igen, hogy közben meg amúgy itt van egy nemesség, meg élnek a nők, meg vannak férjeik, meg család, meg minden, és úgy közben meg azt hangoztatik, hogy a nők amúgy gonoszak, de hogy mégis kell nektek, mert hát nők igen. Nélkül meg. Szóval, hogy ez ilyen nagyon nem passzolt nekem, de nem rontott a regényből meg ilyenek, csak nagyon felháborodtam az érsekre leginkább.
Igen. Miközben megtudjuk, hogy neki is voltak ügyei.
Igen, és akkor én nekem egy következő parám az rögtön az érsek. Egyrészt nem is igazán tudtam hova tenni, az elején így nem voltam abban, hogy teljesen negatív karakter, de nem volt szimpatikus, viszont az volt benne az egyetlen szimpatikus, hogy a Reed szemén keresztül szimpatikus volt. Uh-huh. Mert az mégiscsak megmentette a Reed élét, felnevelte, egy ilyen apa figura szerepet betöltött, vigyázott rá, hogy azért ott legalább az ő kapcsolatuk valamennyire ilyen emberi volt. Ugye azt így a számlájára írom.
Ennyi.
De hogy amúgy alakított egy szektát, vagy legalábbis nagyon úgy haj az a sztori, hogy ezt az egész vadászos sztorit, ezt ő húzta föl. Meg hogy ő egy ilyen igaz legenda, ugye, mint ő lesz, hogy ő egy ilyen hú, de nagy harcos, és hogy egyébként ő az Istentől kapta a jogot erre a vadászatra.
Emlékeztetett a bosszorkányok elveszett könyvének, hogy hívták azt a papot, aki tök para volt a másodikban, aztán a harmadikban jó fej lett, vagy há atya.
Valamilyen há. De már há atyaként
nem, de igen, tehát tipikusan őt képzeltem magam elé.
Hubbard.
Hubbard, ja.
Én nem őt képzeltem, én a izét, a Robin Hood és a fuszkalik fejet, és abból a Nottinghami bíró.
Imádom. Jó, hát akkor legyen a Nottinghami bíró, vagy Hubbard atya, mindenki jutsa magának.
és még ez is egy ilyen tök gázjelenet volt, amikor ott mondja, hogy jó, akkor megszenteli a lút, és akkor kezdte ott a víz alá nyomni a fejét.
És kicsit sokáig.
Már a Reed meg a Jean-Luc is azt hitte, hogy itt meg fogja folytani, és már megmentésére siettek. Szóval, hogy azért úgy, meg ugye ezek a beszédei, meg ez az a fensőbséges viselkedés, ezek nagyon ilyen nem szimpatikusak dolgok voltak.
Különös volt. Így, hogy most már tudva, hogy ő Lou apja, tök más a dolog, de...
Valahol igen, mert egy kicsit olyan érzésem volt, amikor megtudtam, hogy ő Lou apja, mintha értelmet nyerne az, hogy ő igazából vigyázott a Lou-ra, vagy védte.
Hát igen.
De aztán igazából kiderül, hogy csak azért, mert hogy még szükség van rá, de hogy nem azért, mert hogy a lánya, de nem ilyen apai szeretet motiválta. Kiderül, hogy gyűlölte a gyereket, hogy amiatt ugye a boszorkányeztette vele.
Jó, csak ez így tögesz, hogy szerencsétlen Lou azért csinálta az anyja, hogy majd kinyírja, az apja gyűlöli, és amúgy hozzá kell menni egy férfihoz, akit amúgy hát nem szeret. Jó, hogy beleszeretett, de gondolom, milyen borzalmas ez egész.
Jó, azért tegyük hozzá, hogy ez mondjuk egy ilyen real story, és egy fogatlan izéhez adja hozzá, szóval ez egy... Tehát nyilván egy szerencsefaktor, hogy a legjobb képű vadászhoz.
Érdekes, ezekben a könyvekben mindig ez van.
Hát azért olvassuk ezeket.
Nyilván. Az a parám maradt még a hosszunk kívül, hogy Morgan.
Morgan.
Se egy gyerekét hajlandóan feláldozni, sőt, igazából azért csinálta a gyerekét, hogy mert feláldozza. Ami egyébként belegondolva, hogy mondjuk úgy ez egy igazságtalan a társadalmi berendezkedés, és az ő helye nem itt van, mert valahogy ők egész beltelet uralták, akkor valahol értem, hogy ha ez a módszer neki jött, mint ötlet, és úgy tűnik, hogy oké, akkor ez hosszú távú projekt, de megéri, de közben olyan borzalmas.
Hát meg az, hogy végig ez a jaj, lányom, meg hogy megsimogatja a haját, meg hogy így lesz, meg úgy lesz, és akkor mondja neki, hogy de amúgy ezt szereted, meg is jaj, nekem ne beszélj szeretetről, mert ez itt ez senkit nem érdekel, és te gyenge vagy, meg mit tudom én, és akkor így mi? Nagyon igen. Meg ráadásul az is, hogy ugye ő még kiderült, hogy kisbabak korában meg akart ölni a Lou-t, csak hogy sokan mondták, hogy inkább 16 év korában, amikor már nővé érik, és hogy addig meg igazából mindent megadott neki, meg szerette idézőjelesen, meg felnevelte, és hogy ez még rosszabb, nem?
Ez engem nyomasztott.
Igen, és akkor én még hoztam pár karaktert, például a Bász, azt már mondtam is, hogy nem bírom, de hogy egyébként mindig szarba hagyott mindenkit, egyáltalán nem volt megbízható.
Én bírtam.
Ott volt a Zsállők, aki Reed legjobb barátja, de közben ugye mindig alátett, és féltékeny volt rá, mert ugye Reed előbb került be a vadászokhoz, meg szóval, hogy igazából ilyen testvérek voltak, de nem is igazán azok, és mindig valahol megtaláltam módját, hogy kihozza a lendületéből, meg mások előtt találza. És akkor ugye ott volt még André meg Gru, akik meg megint ezek a, én nem tudtam őket egyébként hova tenni, hogy ők tolvajokon kívül egyébként mit csinálnak, vagy mit nem, de ugye állandóan szegény Lút akarták agyonütni, meg megerőszakolni.
Szerintem ők bárkit megerőszakolnak, igen, vagy leütnek nekik, ez volt az életük.
A város rossz fiúi.
Igen.
Kötelező elemei.
Nekem egy parám van a végére, még pedig La Voisin nevű valakiről. A könyv végén, mégis az a csattanó, nem tudjuk, hogy miért, vagy mi, hogy a Morgan Le Blancról elmondja Coco, hogy amúgy igazából ő a La Voisin nevű boszorkány. És így az utolsó három sornál ülünk, hogy jó, és akkor mi van. És megnéztem, hogy ez mi vagy, ki vagy, lehet-e valami, és találtam egy Catherine Monvoisin nevű nőt, aki az 1600-as évek Franciaországában élt. Minden Finchi dolgot csinált, ami természetesen szembe ment minden egyházi dologgal. Többek között jóslás, méregkeverés, afrodiziákumok kotyvasztása, abortuszok, különféle mágikus szolgáltatásokat nyújtott, fekete miséket szervezett, ami a sátán imádásának eseménye, és az arisztokrácia tagjai gyakran fordultak hozzá, ha bizonyos személyek az útjukba kerültek és el akarták azokat tüntetni. Ami a sokkoló volt, hogy minimum 1000, de akár 2500 haláleset is köthető ennek a nőnek a nevéhez.
Mikor ez durva. Én nekem ez a vége ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy így bedobja ezt a nevet, mintha amúgy már tette volna, és akkor igen, most így meg kellene rettennünk, de hogy igazából ilyen semmit mondó volt.
Nem tudom, hogy szerkesztésnél veszette el, de szerintem valahol ennek lennie kellett volna megemlítve, mert így nem volt kontextus, így jó, ez lett volna a nagy csattanó a végén, várjuk a következő kötetet, és így jó.
Hát ezt akkor lehetett volna, ha ugye úgy építi fel, hogy a Morgan Le Blanc, meg ez a Voisin. Ez a két leghatalmasabb varázsló, és mindkettő azért küzd, hogy visszaszerezze ezt a földet, vagy ilyenek, de hogy igazából itt csak a fénymágusok küzdenek leginkább.
Igen.
És róluk kapunk képet. A Coco meg állandóan csak itt titkolózik, hogy ő egy ilyen kommunából jött, de hogy ez hol van, meg a nagynényével nincs jóban, de hogy így ennyi. Ebből nem kéne összeraknunk semmit szerintem.
Igen, ez nem lett, ez a rész nem lett jól megcsinálva, minden más tök jó, de a vége az. Na mindegy, de La Voisin néven említett Catherine Monvoisin egy nagyon érdekes, hogy lehetett a 17. században. Kérdezünk és válaszolunk.
Ahol saját magunkat kérdezzük.
Az első kérdésem az, hogy amikor ott Lút kergetik a színház mögött, ugye az ominózus eset, amiből majd a házasság, és ott már egyébként nagyon szét van verve az arca. Igen. Hogy miért nem érdekelt senkit, hogy mi történt vele? Senki nem kérdezett rá.
Nagyon jó kérdés. Megpróbálom elképzelni magamat a szituban, nem Lú helyében, hanem akik Lút látják, azoknak a helyében. Teljes sötét, szóval így igazából látsz egy szétvert arcú embert, akkor elég alap, hogy megkérdezed, hogy mi történt vele, és megpróbál segíteni a sebein. Mondjuk, ha ömlik az arcából a vér, akkor adsz egy zsebkendőt neki. Nagy segítség. De őszintén szóval nem tudom. Ha még az lenne, hogy esetleg tudják róla, hogy egy boszorkány és amúgy úgyis mágiára vetik, akkor mindegy lenne, de itt nem, tehát szó se volt arra. Mondjuk az izé elsők azt tudta, de tök mindegy. Őszintén szóval a válaszom az, hogy gőzöm sincs. Mara, nem tudom, szerinted?
Én se találtam rá értelmes magyarázatot, vagy nem érdekelt egyáltalán senkit, pedig azért, hogy ő mint vadászok vezetője, oké, hogy ő mágia után nyomoz, de jobban van a zsandárokkal, és egyáltalán fel sem merül, hogy esetleg ezt a nőt valaki megverte. Valószínűleg szerintem az lehetett a gondolat, hogy mivel ő egy tolvaj, mert azt nem tudták, így biztos megérdemelte.
Uh-huh. Igen, ez egyértelmű volt, hogy egy alja ember.
De hogy akkor sem merült fel senki. Szóval, hogy akkor is olyan fura volt, hogy a Reed is meglátta, és az volt az első, hogy elkapja, de hogy egy kossza gondolat se volt végig a fejében arról, hogy amúgy hogy néz ki ez a szegény lány. Szerinted hányféle boszorkány lehet? Mondjuk itt kettőről tudunk, de szerinted létezik még?
Ugye van a Dame Rouge, a vérmágus, és a Dame Blanche, a fénymágus. Én arra gondoltam, hogy kizárt, hogy minden boszorkány vagy ez, vagy az. Ugye, nem mint a keverékük lenne, hanem, hogy ezek elég erőteljes képességekkel rendelkező boszorkányok. És szerintem az embereknél is, ha a boszorkányt nem embernek tekintjük, de hogy, ahogy mindenkinél, vannak tehetségesebbek és kevésbé tehetséges emberek. Úgy arra gondolok, hogy vannak De hogy a varázsvilágban is vannak a Quibblék, akiknek, ugyan a varázsló társadalom tagjai, a Harry Potterről beszélek, a varázsló társadalom tagjai, de mégse rendelkeznek varázsővel, úgy azt gondolom, hogy itt a boszorkány társadalomban is vannak olyan boszorkányok, akik semmilyen varázsőrűvel nem léteznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a vérmágusok és a fénymágusok is a boszorkányok között kiemelkedőek, és létezik egy általános boszorkány társadalom, akik úgymond csak a tömeget adják, akik a kommunát, vagy a Le Blanc kastély tartalmát adják, akik részt vesznek a rituálékban, valószínűleg jobban átjárja őket az erő, nagyon Star Wars-os hasonlat ez az erő dolog, de átjárja őket az erő, jobban, mint az embereket, de nincsen különleges képességük. Tehát azt gondolom, hogy ezek inkább csak különleges képességek, amivel a boszorkány társadalomnak nem minden tagja rendelkezik.
Köszönöm.
Szívesen. Kérdezek én. Volt egy kérdése, szerintem Reed kérdezte Lou-tól, hogy mi volt élete legcikibb élménye? Mert hogy fordítva volt már. De mindegy. De ez a kérdésem felé, hogy neked mi volt életed legcikibb élménye? Nem kötődik a könyvfestőkönyv.
Köszi. Hát elmondom végül is. Hányan hallgathatjátok meg én? Nem olyan sokat. Szóval életem legcikibb élménye az még általános iskolás koromban volt, amikor gyógyúszásra jártam, mert felülésem volt van, mindegy, így szerintem még van. Nem ez a lényeg.
Köszönöm.
Az a lényeg, hogy utáltam gyógyúszásra járni. Amúgy is egy traumatikus élmény volt, utáltam. De hogy volt egy fürdőruhám, ami ilyen amerikai zászlószerű volt, ilyen kék, fejcsíkos, meg piros volt a másik oldala. Nagyon szerettem, tök jó kis fürdőruha volt. Na és az a lényeg, hogy én elsétem erre a gyógyúszásra, mert az az utcánktól egy, és a lakásunktól egy pár utcányira volt. És pakolom ki a kis cuccomat ott az öltözőben, és már egy jó 10 percet szenvedek a fürdőruhámmal, mert egyszerűen nem találtam, hogy ezt most hogy kell fölvenni, vagy most furcsa volt, és nem is fogtam fel, hogy mi történik, és hogy próbálkozom, nem is, és egyszerűen rájöttem, hogy a nevelőapám fürdőnadrágja volt. Ami pont ugyanolyan mintájú volt. És már ugye, hogy veszel egy gyerek egy fürdőruhát, úgyhogy előnyilván levett köztem, és akkor utána próbáltam felvenni ezt a fürdőruhát, ami sehogy sem jött össze, és mire leesett, hogy ez nem egy fürdőruha, de addigra már az összes úszótársam az már ugye a medencébe volt, én meg még mindig ott szerencsétlenkedtem, és már amúgy kétségbe is voltam, és hogy még az óráról is elkésett, nincs is fürdőruhám. És akkor így felhívtam anyát, hogy akkor most mi történt, és hogy véletlen a kosárban be a tiszta ruhákonak, és pakolta a cuccomat, vagy a színes tímet, csak nem nézte meg, hogy miért, és azt raktam, és akkor így hazamentem, és még szerintem végig sírtam, és azóta egyébként ez a sztori, amikor beszélgetünk róla, akkor jó nagyokat szoktam röhögni, meg könnyes szemekkel mesélem, meg amúgy, de akkor nagyon ciki volt, borzalmas volt.
Borzalmasan hangzik.
Azóta sem szeretem a gyógyúszást. Kösz, anya! Szabad visszakérdezni?
Szabad.
Neked mi a legcikibb, Tori?
Zeneiskola 3. év. Furia vizsga. Nyilvános. Szóval az van, hogy 2 különböző furia csoport is volt, és készültünk a fellépés, az évvégi vizsga volt ez. Ott ült mindenki, a zeneiskola összes tanára, minden szülő, unokatestvér, mindenkit meg lehet hívni. És készültünk a vizsgára, és tök jó. Én elég jó voltam. Csak is szerény. De és így, szóval betanultuk a dolgokat, és aztán valamiért egy héttel a vizsga előtt fellépő csoportot kellett váltanom, és másik 4 ember mellé kerültem be. Viszont az a tök más dolog volt, azokat még nem tudtam, és más jelölők is voltak kicsit, nagyon gyorsak voltak nekem, és volt úgynevezett dünnyögés része is, amikor kicsit máshogy kellett fújni a furiát, és nekem most sosem ment, mindig fájt tőle a szám, meg borzalmas volt. És már próbálni is éreztem, hogy hát ez azért nem lesz az igazi, nehezen tudom követni, de hát valamiért a tanár nem vette észre, vagy nem érdekelt, ezt nem tudom. És így nem ment igazán gyakorlásba se, de majd fellépésen gondoltam, ott akkor majd az ideg összerántja, vagy a fellépésen majd sikerülni fog. Hashtag spoiler, nem sikerült. És ott állok, fehér blúz, befont haj, 4 másik ember, aki tökéletesen tudja a dalokat, én, aki 2 napja nem alszom miatta. Mindenki minket néz, elindul a dal, az első dalnál még bírom, másodiknál lassan lemaradok, és a harmadiktól kezdve abszolút nem fújtam, csak az ujjaimat mozgattam a furuján, úgyhogy játszani. Nem, hogy abszolút nem csináltam semmit. Ez a spontán reakcióban, mert nézett 100 ember,
Zseniális, nekem nagyon jó. Tetszik.
És igaz, anya azt mondta, hogy a külső szemlő szemre nem volt annyira feltűnő. Ez igazából jó és megnyitató is lett volna, ha végül is a zeneiskola igazgatója a záróbeszédében nem mondta volna el, hogy minden felépülnek köszöni a felépést, és mert mindenki hozzájárult ennek a sikeréhez is ahhoz, hogy megint egy évet magunk jövőt tudunk. És akkor is, hogy egy hangot se adott ki, akkor is itt volt, és...
De szerintem egyébként sokkal jobban tetted, hogy úgy csináltam, mintha fújnád, mintha valóban fújod, és egy szenvedés az egész. Akkor az első kérdésem. Lou, miért nem menekült el egy másik királyságba, vagy országba, és miért csak az egyik városig jutott? Amikor ugye az anyja 16 évesen meg akarta ölni. Akkor hogy gondolhatta azt, hogy ő egy közeli városban úgy biztonságban lesz?
Szerintem, hogy Kokó miatt kötött ki itt. Arról volt szó, hogy Kokó nem tudott egyedül itt meglenni, az első nap elfogták, vagy lebuktatták.
De nekem úgy rémlik, hogy már egy ideje itt volt Lou, mikor találkozott Kokóval, és akkor együtt kezdte. Igen.
Lehet, ez esetben belt erre a világ, de ez a Cesarina város, ugye?
Igen.
Szóval van több város is valószínűleg, vagy több vidék. Igen. Lehet, hogy embernek élhetetlen vidék, lehet, hogy rosszabb a helyzet, mint lehet, nincs normális táplálék, lehet, hogy furcsa lények vadásznak az emberekre, és mivel ha nem fény, hanem vérmágus lenne, akkor tudna nem emberi világban is élni, mondjuk akár vérfarkasok közt, de gondolom úgy nincs hatalma a mágiájának, mert nincs mit cserébe adni, ahhoz egy társadalomban kell élni, hogy legyen mit feláldozni.
Hát végül is igen, mert ha elfogynak az emlékei, azokat mondta, hogy azok nagyon elvadult ördögi boszorkányok lesznek, akiknek már nincsenek emberi érzéseik.
Biztos vagyok benne, és nagyon remélem, hogy az író kitalálta, hogy miért, mi az oka annak, hogy csak autóúton fél órára levő városra jött a gyilkos szándékú anyától. Az a nagy kérdés, mi van Cesarinon kívül? És akkor, ha majd ezt esetleg egy következő regényben megtudjuk, akkor lehet, hogy választ kapunk arra, hogy ott miért nem ott kötött ki, vagy miért nem messzebb kötött ki. De még nem ismerjük csak ezt az egy várost, addig szerintem ez. Én arra gondolok, hogy embernek élhetetlen körülmények miatt.
Következő könnyebb, vagy nem, igazából nem könnyebb kérdésem, mert sokkal nehezebbet fogok kérdezni. Szerinted az első feláldozásnál hogyan tudott Lou megszökni?
Gondolom, hogy még nem volt megbénítva ilyen injekcióval. Sokat segít, például, hogyha bírod mozgatni a végtagjaidat, és magadnál vagy. Én azt gondolom, hogy akkor még annyira nem voltak elkeseredettek a boszorkányok, és lehet, hogy volt valaki, aki tudott neki segíteni. Akár Kokó, vagy biztos lehet, hogy voltak más boszorkány spanyai is. Tehát szerintem ott még nem érezték a boszorkányok annyira annak a súlyát, hogy meg kell halni a Lou-nak ahhoz, hogy ők normális életet éljenek. Ezért szerintem voltak tettes társai. Illetve, mondom, szóval nincs megbénulva, akkor ő nagyon ügyes, és tetőkön mászkál meg falakon.
Igen, igen, csak mindig az volt, hogy úristen, hogyan tudtad az elsőt kivitelezni, és akkor mindig azt mondta, majd elmondom, ez egy izé, meg hű, meg há, és akkor így aztán végül nem mondott soha semmit.
Lehet, hogy egy szekér hátsó részén a szalma alatt egy takaróval lefedve.
Mert ugye az anyja meg egy baromi nagy boszorkány.
Igen, de nem lát mindent.
Ugye az a nehéz, hogy már ezen, amikor ő megszökött, akkor ugye ott a vágás is a nyakán. Szóval akkor már elkezdődött az, hogy felvágja a nyakát. És akkor úgy szökött meg, hogy ugye közben szétvágta a nyakát. Tehát neki egy seb van, ami összegyógyult. Szóval...
Tehát már a szertartás mindent, elindult.
Az... Igen, és az azért furú, hogy nem lehet mindent, hiszen ő vágta el a torkát, szóval ő még ott állt mellette.
De ha már a szertartás, akkor valami bezavarta anyukát, rászállt egy légy orrára, vagy... Nem tudom, szertartás közben hogy lehet elmenekülni. Csak úgy, ha vannak bajtársai, akik egy ájulást kiviteleznek az első sorban, mindenki hát, arra figyel.
Még... Igen, vagy esetleg arra gondolok, hogy sokkal nagyobb ereje. Igen, van, és azt még nem fette fel.
Egy elképzelhető, hogy valahogy szemet szemért elvet valahogy tudta alkalmazni, nem tudom. Elvágta a kezét, vagy valami, ezért anyuka elejtette a tört. Eltört a saját csuklóját, az anyja keze is eltörjön, az elejti a tört, és akkor fut. Ez még kicsit morbid lenne. De valami ilyesmi.
Ennek az megjelen... ujjait is eltörte, ja, zárakér.
Szóval, hogy simán megjelent ilyen aranyfonal. Nehéz varázslatra adni választ, mert általában azért jó az íróknak a varázslat, mert azt csinálnak valamit akarnak. Nekem egy kérdésem van. Mégpedig, hogy szerinted morálisan mennyire elfogadható, hogy az érseg ráölteti az egyik beosztottjára a házasságot?
Morálisan semennyire.
Helyes.
De akkor majd most már nekem is van ehhez a kérdéskörhöz egy kérdésem, úgyhogy azt itt mindjárt megkérdezem, csak hát igazából morálisan semmire, semennyire. A egyedüli, amiért a Reed igen mond, az az, hogy az érsek minden szava számára szent és arany, és akkor úgy gondolja, hogy itt is az érsek majd ezt jobban tudja. De hogy igazából abszolút kihasználja a Reedet ugyanúgy. Igen. Mondja is, Reed még a ló szemére vetítte, kihasználta, és hogy azért költöztél, azért én hozzám, mert vadász vagyok, és a vadásztoronyban van a legnagyobb védelem, de hogy igazából, mint kiderül, a ló apja az érsek, és azért az érsek ugyanezt csinálta a Reed, de...
Igen.
Úgyhogy nem, egyetlen nem összeegyeztethető, és nem is logikus lépés, mert aztán később azon ötletelnek a Jean-Claude-dal, aki Jean-Luc, hogy igazából az érsek mivel teljhatalmú, felmenthette volna a Reedet a vádak alól egyszerűen.
Igen.
Az én kérdésem meg az ehhez kapcsolódóan, hogy ez kicsit összezavaró volt, mert azt mondta az egész sztori, hogy a vadászok, az egyház emberei, ők egyedül élnek, nem házasodhatnak, de akkor az érsek az úgy bedobja, hogy de ha szükség úgy hozza, akkor inkább házasságban legyen, mint ne házasságban, de hogy akkor most igazából házasodhatnak, vagy nem, mert amikor beviszi a lút, akkor is mindenki meglepődik, hogy egy asszony, de hogy igen, az előző kapitány is megházasodott, de hogy most az ilyen igazából olyan, mintha nem lehetne, de valahogy mégis lehet, hogy akkor most mi az igazság?
Hát szerintem ez is a háromféle lovag típusban rejlik. Nem, de hogy szerintem nem tiltott a házasság, mivel hát a keresztény egyházban azért vannak olyan státuszok, szóval a papok például a katolikusoknak nem házasodnak. Van, ahol tiltják a házasságot, de nem feltétlen itt a sasszőröknél nem feltétlenül tétják. Szerintem csak egyszerűen, mivel azt az életet élik, hogy élnek egy toronyban mind egymás nyakán, és kaszabolják a boszorkányok hadát, egyszerűen nem jön szóba az, hogy amúgy hazamennek, és szépen elbeszélgetnek a felségükkel egy tál ragú mellett. Tehát szimplán csak ez a kemény katonai élet, hogy bármikor készenlétben folyamatosan gyilkolni, nem tudom, amúgy összeegyeztetni ezt Istennel, és valahol az, hogy ne terelj el a hitükről és a megszállottságukról az asszony a figyelmet. Szóval szerintem inkább csak egy ilyen koncentrációs kérdés. Nem tiltott, csak hogyha valaki megházasodik, ott is arra van szó, hogy az előző kapitány is megházasodott, és amúgy ezt nem említette, de két hónap múlva ott is hagyta a posztot.
Igen.
Tehát egyszerűen eltéríti a nyugodt, kellemes élet őket ettől a rideg valóságtól. És ez nem jó, mert akkor nem fog már tetszeni nekik ez az élet. Szóval van az a verbunkos dal, csak az olyan katonának, aki ilyet szeret.
Szerinted meddig élhet egy boszorkány ebben a világban? Ugye a Morgan Le Blancra hivatkoznak, hogy kb. Az évszázad legnagyobb boszorkánya, de hogy nekem egy kicsit az volt az érzésem, mintha ő hosszabb ideje próbálna ezt a földet visszaszerezni, mint az őröpke 30-40 éve, ami talán lehet neki.
Hát de több szerintem annál, mert Lou is van 20 éves, vagy
hát azért
18.
Tippeltem. Jó, akkor 40. Hát úgy gondoltam, fiatalon szült, vagy franc tudja.
Hát ugye elvileg a bosszik halhatatlanok itt, ha csak nem égetik el őket.
Hát igen, de közben meg nőnek, nem?
Nőnek? Én azt gondolom amúgy, hogy nincsen. Morgannál különösen az, hogy ugye ő alakváltó is abban az értelemben, hogy fel tudja venni a hajadon az anyja és a vénasszony vonásait is. Nála ezt nem tudjuk megállapítani, de szóval a többiek azok, ahogy az emberek felcseperednek, aztán meghalnak. Mert nem tudom, halhatatlanok? Tehát az az érdekes, hogy természetes halál van náluk, hogy ez a boszorkány nem megöregedett, meghal.
De szerintem aztán... igen, de aztán erre ugye megint nem tér ki, csak olyan fura, mert ha meghalhatatlanok, akkor igazából túl soknak kéne belőlük lenni.
Igen, de ezért, mivel rájuk álltak a sasszőrök, és égetik őket, így gondolom, így fogyatkoznak. Mert egy egész Belterrát ők uralták, akkor ez egy egész világ. Most már kevesen maradtak, mert gyilkolják őket. De valószínűleg nem azért maradtak kevesen, mert elhalnak korral, hanem... Szóval szerintem ugyanannyit élnek, mint egy ember.
Jó.
Csak vannak különlegesek. Jó, az jó hír.
Szerinted mind a 100 vadász Cézarinban él?
Kíváncsi vagyok erre, de nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy... De, kéne tudni többet Belterráról, mert egyszerűen ez így. De az én idealizált Belterrámban többfajta város is van. Vannak városok, ahol több a boszorkány, vannak városok, ahol több a sasszőr. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy főváros. Így képzelem. Uh-huh. És ezért itt mindenből van, itt vannak a fő intézmények, itt van a szórakozás központja. Szerintem laknak máshol is sasszőrök. Csak mondjuk itt, ezt kell itt nagyon tisztán tartani, itt kell az erőt fitogtatni. Ez a végül is a királyi család központja, ez a város.
Mi lehet az emberek és a bosszik közötti viszony pontosan, mert ugye amikor út elrabolják, és utána megy a kis csipet csapat, Coco, Madame Lebel, a Beau, meg a Reed, akkor ugye az van, hogy azt látják, hogy a férfiak somfordálnak az erdőben, és próbálnak szóló boszorkányokat keresni, hogy ők is bemehessenek a kastélyba. De már most ugye vannak a boszorkányvadászok, vannak a boszorkányok, vannak az emberek a városban, akik félnek a boszorkánytól, de itt vannak ezek a csávók, akik meg boszorkányokat keresnek, hogy velük mehessenek. Hogy így mi lehet vajon ez a viszony, hogy akkor vannak ilyen rétegek, akik félnek, a többiek pedig vágynak rá a közelségükre, vagy kíváncsiak, vagy hogy működik?
Szerintem a boszorkányok roppant vonzó jelenségek, és ez néhány férfit meg tud hűíteni. És abban sem vagyok biztos, hogy minden boszorkány damblans, ezért ezt egy simán lehet olyan mágia különlengi őket, amivel csábítóvá válnak a férfiak számára. És ezért hagyják őket. Az jutott eszembe, hogy itt jönnek a modranit, vagy mi volt a Christmas Eve, de mindegy, szóval, hogy nevezték, szóval jönnek erre a szertartásra.
Jó, ja, igen, és a modranit, igen, a boszi.
És az anyák tisztelete, vagy milyen ünnep. És hogy itt jöttek máshonnan is boszorkányok, arról volt szó, akikkel végül igen, felszedtek a fiújaink, felszedtek, hogy bejussanak. Szóval igazából így belegondolva, akkor Belterrában a boszorkányok tök simán vannak máshol is, csak nem mindenki a Le Blanc kastélyban. Na mindegy, mi lehet a kapcsolat, szerintem tudják, hogy léteznek, de nem biztos, hogy tudják, hogy arról a nőről, hogy ez egy boszorkány, csak az a nő, hú, az nagyon vonzó, az a nő, hú, micsoda csajszí. Tehát szerintem inkább így. Nem tudják, mi ez a boszorkány. Louvre-ról se tudták, hogy boszorkány. A vadászok nem tudták, hogy boszorkány, akiknek az a szakmája, hogy felismeri a boszorkányokat. Szerintem csak túl sok a jó csaj arra.
Akkor két komoly kérdésem előtt még van egy nem komoly kérdésem.
Na, nagyon jó, kedvencem.
Szerinted Reed mivel foglalatoskodott, amikor a dolgára hivatkozva ki mindig sietett a szobából, hogy neki nagyon nagy sürgős dolga van, de amúgy se nem portyáztak, általában még jó, akkor harcolgattak valamit, meg néha kihallgattak ezt az azon kívül, így nem írták le soha, hogy ők mit csinálnak. Szerinted mit csinál?
Szerintem ő próbált elmenekülni Lou elől, mert kezdtek felébredni benne érzések is. Ez egy kapcsolatfejlődésén sokat segít, ha együtt töltitek az időt, ezért, hogyha nem akar ebből a kapcsolatot, akkor elmenekül.
Jó. Az érsek miért védte Lou-t? És miért nem egyszerűen csak megölette, vagy megölte?
Most ezen gondolkodok. Kérdésre kérdésre, ez egy specialitásom, de hogyha Lou meghalt volna, de nem ezen a bizonyos estén, és nem az anyja által, akkor is kihal a királyi?
Nem, akkor hiba elhárítva. Ezt a végén megbeszélik, hogy amúgy simán, ha Lou meghal, csak simán, akkor nem történik semmi. Akkor az is egy jó megoldás. Szóval igazából neki, igazából senkinek nem. Azon kívül, aki szerette, nem volt érdekű, hogy életben tartsa, mert egyébként mi mondták is, hogy addig jó, amíg a király nem tudja meg, hogy a Lou egy ilyen fegyver, mert igazából, ha csak simán megölik, akkor elhárul a veszély.
Uh-huh. Szóval az érseknek nyugodtan...
Lehetett vagy, volna oka.
Igen. Igen. Hát lehet, hogy valami apai érzés, ez hülyeség. Nem az a típus, akiben felébrednek az apai érzések, vagy hát nem tudom, de...
Nem, meg hát aztán kifejti, hogy jó, amúgy ezt az egészet nem...
Lehet, hogy be akarta csalni Morgan Le Blanc, ott kirángatta a színházra is, ott Lou-t, szorította a karját, ott tartotta maga mellett. Tehát valahogy szerintem ezzel akarta törbe csalni a bosszikat, hogy tessék, itt van egy, aki kell nektek, úgyhogy majd az összes bejön a városba, és lekaszaboljuk őket.
Ha, ez már
így,
igen. Ez csapda! It's a
szóval én erre gondolok, hogy ő a csali.
Utolsó kérdésem, ami most jutott eszembe a beszélgetés alatt, hogy ha mondjuk ott fekszik Lou az oltáron, és elvágja a torkát Morgan ezen a szertartáson, de végül is nem égetik el, akkor mi gátolta volna, hogy egyébként újjáéledjen?
Hát nem vagyok biztos benne, hogyha boszorkány boszorkánytól, akkor az a halál nem végleges. Tehát ez is lehet, hogy ez a... Hogy itt
ez a
valami,
szertartás
igen, maga. Itt valami varázslat is van pluszba, ez nem csak egy torokátvágás az utca sarkom. Úgyhogy szerintem ez végleges lett volna.
Jó.
Szerintem boszorkányok ezt tudják biztosítani.
Uh-huh.
Mi lett volna, ha...
Feltételezések és rajongói elméletek hada.
Mi lett volna, ha Reed az esküvő másnapján megtudja, hogy Lou bossi?
Ha egy idealizált romantikus történetben lennénk, amire vágynék, akkor biztos, hogy hozott volna konfliktusokat, de a végén együtt lennének, de nem. Szerintem ebben a sztoriban, ha ez kiderült volna, akkor ideje korán Lou-t elégetik.
Egyetértek.
Mi lett volna, ha az érsek szereti a lányát?
Ó, hát minden más lett volna. Szerintem, akkor már az első gyilkosai kísérlet se feltétlenül történik meg ott Lou 16 éves korában, mert akkor a pillanatban megtudja, hogy Morgan ilyen terveket szű, vagy ilyen talán, hogy gyereket csinált vele, akkor lehet, hogy kimenti a gyereket. És akkor felnő nem abban a tudatban, hogy boszorkány, felnő ott valami padláson, szizarimban, és nem tudom, csapos lány lett volna belőle. Illetve, hogyha minden így van, csak még nem is tudja, hogy az ő gyereke, csak mondjuk most tudja meg, hogy a gyereke, ami, ahol most játszódik a történetünk abban a korban, mondjuk akkor tudja meg, amikor hozzáadja Reedhez, vagy valami, akkor azt gondolom, hogy kicsit jobban védte volna. Mondjuk, amikor ott volt a színházban, megjöttek a boszorkányok, és eljátszották a La Vie Éphémère-t, akkor mondjuk a városból elküldte volna, vagy eldugja a padláson, ez már ilyen padláson eldugja dolgokat, nem is padláson. De hogy így... Én azt gondolom, hogy akkor kicsit jobban próbálta volna a boszorkányok szem elől eltüntetni. Hogy mi lett volna, ha sikerül a szertartás, átvágják szerencsétlen Lou torkát, és mégse hal ki a királyi ház, tehát nem jól lett célozva a varázslat, akkor mi lett volna? Próbálkozik még Morgan, vagy?
Én szerintem elkönyvelte volna kudarcnak, hogy egy tudományos kísérletnek, hogy ezt meg kellett próbálni. Mert hogy ő ezt a mintát látta, de én azt gondolom, hogy ő így nem, érzelmileg nem hatott volna rá, és azt kereste volna, hogy mi a következő módszer, amivel ezt meg lehet oldani. Uh-huh. Ugye egy nagyon fontos jelenet volt, amiről még nem beszéltünk, hogy ugye Lou torkát elvágja másodszor a szertartáson, és aztán Reed lát egy mintát, ami a Lou torkától az érsekig vezet, és akkor igazából oda megy és leszúrja az érseket, és ez a varázslata az életet az életért, és így hozza vissza Lou-t. Szóval igazából Reed megöli az apa figuráját, és közben ki is derül, hogy boszorkány. Azért, mert szerelmes Lou-ba, és ő mindennél fontosabb, ezzel így szerintem bizonyítja is. De hogy mi volt a kérdés?
Ha ott elvágják a torkát, nincs érsekezés, meghal Lou.
Szerintem lehet, hogy rápróbált volna Reedre.
Hát, ha az ő megölésével...
Hát a királyi vér, igen.
Aha. Igen, mindenképpen próbálkozott volna tovább.
Én biztos vagyok benne, hogy mivel nem érdekelte a lánya, és ő is csak egy eszköz volt, ezért további eszközöket keresett volna, és nem ragadt volna le ott, hogy úristen, ráfektettem az életemet erre, és megöltem egy embert, aki ebből a szempontból semmi haszna nem volt, és hogy igazából élhetett is volna a lányával, szerintem ilyen gondolatai nem lettek volna. Szóval mi lett volna, ha nincs Angelika gyűrűje?
Minden más.
De más.
Hát eleve nem keveredünk bele abba a szituba, aminek a házasság lett a vége, bár az nem pont Angelika gyűrűjénél volt.
Végül is hozta azt, hogy vadász keresték a Lou-t.
Igen. De viszont az nyújtott egy védelmet Lou-nak, csak nem tudom, hogy közben úgymond használta. Tehát volt-e olyan szitu, amikor az védte meg?
Hát egyszer használta, amikor ugye az ominózus lopásról a tetőn eltűnik.
Igen.
De utána igazából sose tudja használni. Úgyhogy igazából nem olyan jelentős szerepen nem volt, mint amire ő akarta használni.
Akkor viszont nem lett volna nagy változás, akkor se, ha az nincs. Csak hát nem keveredett volna bele ebbe a házassági hajcihőbe. Nem lett volna Lou Reed páros. Lou Reed, az egy zenész, nem?
Nem tudom.
Ez egy jazz, nem? Ja, Lou Reed csak ED-vel, nem EID-vel. Lou Reed, amerikai zenész, dalszerző és költő.
Mi lett volna, ha van olyan fénymágus boszorkány, nyilván kivéve Kukó, aki amúgy nem is fénymágus, aki Lou pártján áll. Mert ugye mindenki azt mondta, hogy jaj, ez csak egy kis áldozat, és ez megtiszteltetés, hogy téged most itt feláldozunk, úgyhogy ugyan miért hisztizel, hogy megölünk?
Ez egy érdekes kérdés. Az érdekes, hogy csak ez az egyetlen egy eszköz van arra, hogy visszaszerezik Belterra felett a uralmat, mert igazából lesz, ez lett volna könnyű út. De nem igen, feltétlen. Tehát, hogy...
Hát most biztos egy hosszú harc is, vagy más is, de most erről az egyről tudunk, amire már mindenki nagyon régóta vár.
Hát ha lettek volna ilyenek, akkor az lehetett volna, hogy vagy segítenek megszökni az áldozati szertartás előtt Lou-nak, de akkor vele kellett volna menniük, ha egy van, ha több van. Szóval, mert egyébként akkor a boszorkányok szempontjából ők árulók. Illetve azt tehették volna még, hogy előkészítik a szitút olyan szempontból, hogy megpróbálják elhitetetni Morgannal, ez kicsit én hangzik a legnagyobb boszorkánnyal, hogy nem ez az egyetlen megoldás is. Tehát brainstormingolnak kicsit, hogy hogy lehetne még megbuktatni a belterrai királyi uralmat. Biztos, hogy benne, hogy a lányod torkát kell átvágni? Szerintem elég ennek kifüstölni őket egy kis zsájával, vagy igazából az lehetett volna, hogy ötletelnek és megpróbálnak másik járható útot keresni, úgyhogy ne kelljen egy boszorkánytársukat megölni.
Hát jó. Én azt gondolom, hogy a Morgan az egy ilyen királynő szerepet töltött be, és ott nem volt olyan lehetőség, hogy itt brainstormingoljanak, de...
Nyilván, de...
De amúgy igen, jó lett volna, ha van valami más. Hogy egyetem bárkinek a fejében megfordul, hogy igen, ha ez én lennék. Mindenki azt mondta, hogy ha én lennék, az megtiszteltetés lenne, de mindig ezt mondja az ember, hogyha nem ő van annak a helyében, aki éppen szív.
Jó duma, igen.
Igen.
Nehéz kérdés, de ha végül is az ő közösségüknek, meg az uramuknak a jövője múlik ezen, akkor meg azt... De akkor mindenkit úgy kéne nevelni, hogy elképzelhető, hogy eljön az, mint a, nem tudom, kamikáze pilótáknak, eljöhet az a pillanat, hogy neked meg kell halni azért, hogy felemelkedjen a nép, aminek a tagja vagy.
Szektás.
Hát jó, most tök mindegy. Most persze. A boszorkányok kavenjeibe, de simán lehet az, hogy van egy szellemi vezetőjük, akinek mindent elhisznek, amit mond. Következzen egy kvíz, mégpedig hogyan illeszkednél bele a boszorkányos világába a kígyó és galamnak. Let's start! Melyik évszak a kedvenced? Tavasz, nyár, ősz, tél?
Nyár.
Nekem a tél. Mit szeretnél, hogyan jellemeznek téged? Dacos, hűséges vagy vad?
Hűséges.
Datos.
Oké. Okay.
Melyik fegyverforgatását szeretnéd elsajátítani, vagy nyíl? Tör, kard, ez a brass knuckles, ez, azt hiszem, ez amikor ilyen négy ujjat belehúzol, és így ütsz vele.
Ilyen. Ja, igen. Igen.
Tűz
tudom,
vagy
tudom.
Jégvarázslat.
Jégvarázslat.
Én szerintem jöhet a nyíl. Így. Mi lenne az álommunkád ebben a fantasy világban? Harcos, tolvaj, gyógyító, kereskedő, királyi sarj, gondolom, és vagy művész?
Harcos.
Én művész.
Hát jó.
Hogy látod, milyen vonal húzódik a jó és rossz között? Ez egy ilyen fix határ, a jó az jó, a rossz az rossz, vagy ez bonyolult, néha az ember csinál rossz dolgokat, ahol jó szándékkal, vagy nincs igazi határvonal, van egy ilyen közt és szürke zóna.
Második.
A harmadik. Melyik szín illene a legjobban az ízlésedhez, vagy látod a színeket?
Igen, köszönöm.
Ez egy podcast.
Én a rózsaszint várom.
Én a feketét. Választom. És jó. Melyik rúzs árnyalatot választanád? Ez a bordó, szerintem a deep red, tehát ez a sötét a bordó, mint az ellenségeim vére, a világos piros, mert ez valamit elmond rólam, mondjuk, nem tudom, egy ilyen kijelentés. Vagy fekete, hogy passzoljon a szívemhez és lelkemhez.
Legyen az első.
Nekem legyen a második. Mint boszorkány, melyik kiegészítőt választanád? Egy fekete macskát, a boszi sapkát, a seprőt, vagy üstöt?
Seprőt.
Macska. Na, még? Melyik ikonikus boszorkány filmet választanád? Az ideglelést, a bűbáj? Bűbáj? A Kraft.
Új, még ezt nem találkoztam, de most már utána
nézni. Az tök jó, 90-es évek, nagyon cuki. Cuki. Nem, kurva jó az film. De ez a Beautiful Creatures, az mi volt?
Az a lenyűgöző teremtmények.
Jó. Igen, a boszorkány, az ütős. Hókusz Pókusz, vagy a Suspiria?
Én a Hókusz Pókusz, az ilyen barátságos.
Igen, egyébként én is azt, én imádom.
Jó, akkor...
Hiszel-e a természet felettiben? Igen? Nem.
Igen.
Én is. És az eredmény?
Ja, megijedtem, hogy ilyen sok kérdéses.
Te egy Dame Rouge lennél.
Te meg egy Dame Blanche.
Oh, bonyolultan gondolkodsz az igazságszolgáltatásról, bármit megteszel, amire szükséged van ahhoz, hogy megvédd az embereket, a people-okat, az embereket, akiket szeretsz. Kedves vagy, törődő, empatikus, az emberek tehetnének többet azért, hogy hasonlítsanak rád, még akkor is, hogyha néha be kell mocskolnod a kezeidet. Még ha akkor is, hogyha te néha bemocskod a kezeidet.
Tökrél. Na, figyelj, te pedig kemény dió vagy, és nagyon magasra húztad a falaidat, amik körülvesznek. Viszont tisztességes pályán vagy, és ha egyedül kell valamit megcsinálod, akkor azt megcsinálod, és néha téged emlékeztetni kell arra, hogy vannak emberek, akik törődnek veled. És amikor őket beengeded, akkor megállíthatatlan leszel.
Nagyon izgi. Természetesen a leírásba belerakjuk a linket, hogy ti is meg tudjátok csinálni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, ki milyen szerepet töltene be ebben a világban. Értékeljünk. A három kategória közül, polcra vele, könyvtár vagy e-könyv, számodra melyikbe tartozik ez a könyv?
Abszolút polcra vele. Meg is vettem ott is. Lesz mindjárt fölrakom, ahogy ezzel végeztünk. És nagyon várom a többi részt.
Teljesen egyetértek. Még mindenre, amit kimondtál. Úgyhogy polcra vele. Figyelj, na rég értettünk ennyire egyet.
Néha kell. Ilyen 10 részenként egyszer.
Bőven elég is lesz. Ha kérdésetek van, vagy szeretnétek megosztani velünk valamit, akkor írjatok nekünk a szellemeslányok@gmail.com-ra.
Lájkoljátok a Facebook oldalunkat, a Yellowback magazint, ahol további könyves érdekességekről olvashattok.
Ha tetszett a rész, osszátok meg a barátaitokkal.
Legközelebb a Leányrablás Budapesten című könyvről lesz szó, tartsatok velünk!
2 hét múlva jövünk, addig is dobjál mindent, és kezdj el olvasni!
Sziasztok!
Sziasztok!